Köszöntöm nézőinket, szervusztok, élőben jelentkezünk Miskolcon művészetek házából, a már hűségesebb nézőink számára ez nem lehet újdonság, hiszen délelőtt is már jelentkeztünk Miskolcról, akkor egy vita műsor keretében, ha esetleg nem láttad volna, akkor mindenképpen nézd vissza, de csak ezután a műsor után. Most ma este egy páros interjúval készültünk, egy igazán különleges páros interjúval, mert egyrészt különleges amiatt is, mert apa-fia interjút ilyen formában még nem csináltunk a Partizánon, de különleges azért is, mert egy zenei ember, illetve egy mozgalmi ember, akik családilag is kötődnek egymáshoz, fog itt velem szemben ülni, és velük fogunk beszélgetni alapvetően elég tág kérdés tartományon belül különböző kérdésekről, az alkotásról, a csoportban való létezésről, egyáltalán arról, hogy milyen kilátása vannak ma akár az alkotói kiteljesedésnek, akár a tanárszakmai kiteljesedésnek ma Magyarországon 2024-ben. Szóval ilyen témákkal és még számos további témával készülünk a számotokra, illetve itt a közönség soraiban van lehetőség kérdéseket föltenni, tehát akik előzetesen regisztráltak, jegyet vettek és eljöttek ide, nekik lehetőségük van föltenni azt a kérdést, ami a leginkább izgatja őket az alanyokkal szemben. Úgyhogy ha bárkinek itt még egyszer fölhívom a figyelmet, van kérdése, akkor a formon keresztül ezt tegyétek meg. Ha szerettél volna kérdést föltenni, azt már most nem tudod megtenni, de egy következő alkalommal el tudsz jönni egy következő városba, mert ugye a turnénk az még további városokba is menetel majd tovább. Összesen 7 helyszínre jutunk el, a jövő héten például Debrecenbe érkezünk. Hogyha szeretnéd látni, hogy pontosan milyen állomásokon, milyen vendégekkel készülünk, akkor úgy nézd meg a leírásban található linken keresztül a turné menetrendjét. Egyetlen szolgálati jellegű közleményem van még csak, tart az 1%-os adománygyűjtésnek az időszaka. Ha esetleg még nem ajánlottad fel az 1%-odat, akkor kérlek, hogy add a Partizán alapítványnak, támogasd és segítsd ezzel a munkánkat. De a legfontosabb, hogy élj ezzel a lehetőséggel, ha nem a Partizánnak, akkor valaki másnak, csak add oda, ne hagyd bent a hatalom zsebében legalább ezt az 1%-ot. Rengeteg civil szervezet van, akiknek rendkívül fontos az, hogy ezzel a támogatási formával számolni tudjanak, és az értékes és hasznos tevékenységüket ezen keresztül, vagy ennek a segítségével is folytathassák. Ennyi volt a szolgálati jellegű közleményem. Nagy szeretettel köszöntöm a színpadon és itt Miskolcon most ma este két vendégemet, Szűcs Leventét és Szűcs Tamást. Szevasztok!
Szia mindenkinek!
Nagy tapsot! Tamás, hát mozgalmi emberként hivatkoztam, ez nyilván lehet, hogy csak megkötésekkel igaz ma már, majd elmondod, hogy pontosan mi a státuszod, de hogy ami a legelső kérdésem az az, hogy ugye húsvét hétvége van, ilyenkor, nem tudom, a zenekar pihen, a buszok járnak, szóval igazából mi a helyzet most a ti frontotokon?
Én fél hétre mentem ma dolgozni, 4 óráig vezettem a buszt, itt a helyi járatot Miskolcon.
34-est, ha jól mondom.
Nem, most a 24-es.
A 24-es
volt, és utána jött ez a másik program. Jó, jó. Egyébként a buszvezetés is számomra egy rendkívül... Ha megkérdezed, akkor nagyon sok jó dolgot tudok róla mondani.
Biztos, hogy benne.
Fantasztikus élmények élnek. Röviden annyit, soha ennyi elismerő szót életemben, mint itt a helyjáraton naponta 3-4 ember, akiről nem tudom kicsoda, jönnek és mondják, hogy gratulálunk, nem hittük, hogy megcsinálj. Sofőr lett, pedig a tévében, mikor bemond... Fantasztikus élményeim vannak, és nagyon jó sztoriaim is, egy-két nagyon jó anekdótám is már ezzel kapcsolatban. Kiválóan érzem magam ott. Az emberek, az utasok velem nagyon kedvesek.
Ez egyszerre csodálatos és tragikus, mert azért tanáremberként egy 3 évtizedes pályafutást hagytál magad mögött, és akkor, ha jól értem, ez alatt a szűk mennyire vagy buszsofőr?
Most több mint 3 hónapja már.
3 hónap alatt?
Próbaidőmön túl vagyok.
3 hónap alatt több elismerésért buszsofőrként, mint 3 évtized alatt tanárként?
Azt gondolom, szóban, nyílt szó dicséretben, vagy gratulációban, igen.
Hú, ezt még emésztenem kell egy kicsit. Segíts ki, kérlek, Levente.
Darab számra, igen, tehát egészen biztos.
Jó, egyébként az jó, ha jönnek elismerések. Szóval Levente, mi a helyzet a zenekarral így húsvét tájékán?
Én ezért lettem zenész, hogy több dicséretet kapjak, mint egy tanárember 30 év alatt. Szerintem én be tudom gyűjteni a szakmám által a szeretetet, ami mozgat végül is ebben az életben. Most ezen a hétvégén nincs koncert, húsvét van, úgyhogy itt most mi éppen ünneplés időszakát éljük, meg most nekünk kicsit még ilyen pihenő pályán van, mert megszületett a hegedűsünknek a kisfia, és most ez az első, köszönjük szépen, első betyárbaba, úgyhogy most így viszonylag ilyen visszafogottban vagyunk még, de nem sokára indulnak a turnék, most Németországba, Hollandiába megyünk, meg nyilván Magyarországon is.
Az is gratulálunk. Apa-fiú kapcsolat, van-e olyan nagy közös zeneélményetek, ami így ősélményként összeköt benneteket?
Mondhatom?
Mondjad, mondjad.
Három éves voltál?
Most voltunk ott.
Három éves voltál? Nem tudom.
Nem tudom, szerinted nem tudom.
Én megmondom mi, nekünk volt egy zenekarunk az egyetemen, a Kalandra nevű zenekar, amely
Kalandra.
A Kalandra, igen.
C-vel.
C-vel. Ja. Csak ne Kalandra fel legyen. És valóban, hát a Tankcsapda volt előzenekarunk, annak idején Lukács Lacikáék. Az két hónapos volt a Tankcsapda, amikor a mi előzenekarunk volt, eltelt még két hónap, és már is mi voltunk az ő előzenekarunk, tehát elképesztően gyorsan haladtak a Laciék fölfelé, és tehát nekem is van egy ilyen zenei kötődés, sőt, szerintem az első felnőtt ember vagyok, aki meghallgattam a Bohemian Betyárszt.
Az biztos.
És két, nem is, nagyon, csak hány hete játszottatok akkor? Nem is tudom.
Kettő. Tehát csak azt kell tudni, hogy apa, ahol tanított a Földes Ferenc gimnáziumi, annak a klub termében kaptunk igen. próbálási lehetőséget, és akkor apa lejött, lenézett, és mondta, hogy ebből még lehet, hogy lesz valami, ügyesek vagytok.
Igen, mert hogy nekem tudták, hogy van ilyen zenei múltszerűségem, a gyerekek és minden egyes zenekar, ami ott a gimnáziumban előfordult, ők kerestek, hogy mit mondok, hogy mit fogok erről, és akkor a Leviéket is én hallgattam meg először, és azt én tudom, hogy...
Na de mi a mi közös ősélményünk, nem erről volt szó.
Nekem ez volt, hogy elvitt... Ja igen, igazad van, figyelmeztet.
A három éves voltam.
Három éves volt.
Nem a segítséget, igen.
Igen,
köszönöm.
A Kalandrának volt, a megszüntése után volt még egy utolsó záró koncert, egyébként a Lukács Laci is ott volt, és Levente is ott volt, és nézte, hogy az apa ott énekel, meg a színpadon van, három évesen, neked ez biztos a próbán ott voltál?
Igen, ez egy fontos dolog volt. Meg én élveztem, hogy be tudok menni az öltözőbe.
A backstage-ben.
És jártam, keltem, mentem be, hogy ez biztos, hogy fontos embernek tűnök, hogy így mehetek így a backstage-ekbe, úgyhogy azóta is igyekszem ezt a látszatot kelteni.
És más olyan művészeti élmény, ami viszont ilyen szempontból egy örök konfliktus forrás kettőtök között, tehát amiben a legélesebben kiütközött az, hogy miben tér el az ízlésetek egymástól, van egyáltalán ilyesmi?
Azt tudom, hogy nagyon haragudott rám eleinte Levente, mert az összes filmet, meg mindent én kommentáltam állandóan. Na, ez fog történni. Ez, tehát tök, egy idő után tök ideget voltatok.
Igen, nem olyan jó.
És azt tudom, hogy az ilyen típusú filmek, vagy megtekint, közös filmnézés közben lakatot kellett tenni egy idő után a számra, mert idegesítettem őket, de én meg nem bírtam nem kommentálni, hogy mit látok, milyen hibákat. Tehát, de hogy szerintem azért a Pink Floydot is megmutattam neked, nem tetszett eleinte, azt tudom.
Az aztán most, megszerettem. Aztán de így, nyilván azért ritka szerintem az, hogy az ízlés az így ennyire különböző legyen, hogy ezen mi összeveszünk, vagy szerintem bármilyen, mondjuk System of a Down volt egy olyan zene, amit nem gondoltam volna, hogy az apukám szeretni fog, de hogy nagyon tudtad értékelni azt, hogy milyen kontrasztok vannak például egy dalon belül, hogy a folk, hát, meg a hirtelen váltás, és a húzás, és így elismerően beszéltél. Szerintem amit nem szerettél, amikor rapper korszakon volt.
Azt nem szerettem, igen, ez kétségtelen.
De hát kinek nem volt egy rapper korszak? Hát,
volt valami nagy vitátok valamiből, ami valamelyikötöknek nagyon meghatározó volt, nagyon fontos volt, szerettem, hogyha a másik is tud érte rajongani, és a másik így, ha megerőltette magát, sem tudta elkezdeni ebben, mi a jelentőség teljes.
Szerintem nem, mert én talán vitakerülőbb vagyok, és talán így bele sem mentünk ilyenekbe. Szóval azért az én ízlésemet nem akarta apukám vagy anyukám befolyásolni úgy, hogy már pedig erre menjél, vagy ezt szeresd, vagy amit te szeretsz.
Tesóda sokkal több vitám
volt. Igen. Azt azért, hogy annyira vagy intelligens, meg érzelmileg intelligens, hogy azt mondja, nem mondod azt a gyerekednek, hogy amit te szeretsz, a szar. Szóval, hogy ilyen szinten beleállni nem áll.
Várjál, mert mutattál egyszer valami dalszöveget, vagy verset, megmutattál nekem először ilyen hetedikes voltál, vagy nyolcadikos.
Sajátomat?
És akkor most mondtad el valamikor, hogy többet, azóta sem mutattad meg, mert hát igen, fiam, de itt ezért...
Igen, igen.
Volt valami ilyet,
igen, tehát inkább az, hogy nagyon erős kritikai személyisége van apukámnak, és ezt így gyerekkoromban is már elég keményen megkaptam, ami valahol nehéz is volt, mert sok talán óvatosságot, vagy megfelelési kényszer belém rakott cserébe, meg szerintem ennek is köszönhetem a viszonylag jó dalaimat. És a felett, hogy addig csűről megcsavarom, amíg tényleg úgy érzem, hogy ez már azon a kritikai mércén átmegy. Szóval nem tudok könnyen megelégedni azzal, amit csinálok. Cserébe nem adok ki talán vállalhatatlant, ami már egy fél siker.
Az biztos. Mint hogy egészen a sikeretek. Ugye mindkettőtök szempontjából nagyon fontos a szakmai kiteljesedés dimenziójában, hogy valamilyen fajta kollektív cselekvésben alkottál, illetve képviseltél szakmai érdekeket, és engem nagyon érdekelne az, hogyha maga a zenekar nálatok ráadásul azon túlmenő, hogy mennyire kollektív cselekvés eleve a közös zenélés, ti közösen is éltetek, kvázi egy kommunaszerű életközösséget alkottatok, talán még most is bizonyos fokig részei vagytok ilyen intenzíven egymás életének. Tamás, te pedig ugye, amikor szakszervezeti vezető voltál, te megszüntetted az egyszemélyi vezetést, mert fontosnak tartottad azt, hogy valamilyen módon involválva legyen minél szélesebb köre a vezetőségnek, és ezen keresztül a tagságnak is, ahhoz, hogy sikereket lehessen elérni. Szóval engem nagyon érdekel, hogy ti mit gondoltok, mi kell ahhoz, hogy egy szellemi közösséget jól lehessen vezetni?
Ötletek, ez minden, munkabírás, tehát az mindenféleképpen kell, és kell tudni közvetíteni az emberek között, tehát egy integratív személyiség képes csak szerintem erre, és hogyha igazi közösségként akarsz, akkor tudni kell engedni is, de tudni kell, tehát nagyon meg kell tudni találni azokat a határokat, amikor az akaratomat érvényesíteni akarom, és amikor azt mondom, hogy már nem ér annyit, hogy esetleg konfliktusba kerüljek, egyfajta integratív vitás kell. Szerintem kell érzelmi, tehát empátia, érzelmi intelligencia, sok minden kell ehhez, és még akkor sem biztos, hogy működik.
Azt gondolom, hogy ami talán még a legfontosabb, szerintem az a tiszta, érthető, közös cél. Tehát amit így ki tudsz mondani, hogy mi híres zenekar akarunk lenni, vagy mi egy sikeres szakszervezet akarunk lenni, ami eléri azt, hogy kibillentse a kormányt valami törvénymódosításnak. Legalább a gondolata eljusson mondjuk egy kormányzati képviselőhöz, hogy így lehet, hogy mondjuk nem jó ez az irány. Nem. És ugye megvan jelölve ez a tiszta, közös cél, akkor az embereket könnyebb megértetni velük, hogy mire kell áldozni akkor magunkból, az egónkból. Szóval ez a zenekarozás is egy ilyen nagy pszichológiai munka, hogy mindenkit motiváltan tudjál tartani, hogy mindenkinek adj olyan lehetőséget, ami a sajátja. Szóval szerintem ez is fontos, hogy ne mindig a parancsokat teljesítsék, hanem mindenkinek legyen egy olyan része, amiben ő is belerakhatja a saját maga kreativitását esetleg. Aztán a másik, mikor meg egy kreativitási formában, ami nehézség, hogyha viszont van egy ötleted, és aztán azt mondják, hogy ez nem jó, akkor azt ne úgy mondd, hogy nem jó. Hanem így nagyon tetszik az irány. Mi lenne, ha? Szóval ezeket kell megtanulni, mert és ezen mi mondjuk 15 év alatt nagyon keményen végigmentünk, hogy nekem is volt az elején, hogy remegve hozom, hiába már 5 éve zenélünk együtt, de remegve hozok egy új ötletet a fiúknak, mert ez egy annyira intim dolog, hogy valami, ami a te ötleted, azt prezentálni, ez egy nagyon kellemetlen, meg kényes szituáció. És akkor erre, hogyha elutasítást kapok, vagy kritikát, azt így hogyan kell adni, meg hogyan kell fogadni is. Szerintem ez fontos megtanulni, mert ha nincs, akkor van az, hogy akár szakszervezeti szinten is sértődések, vagy egy civil szervezetben, vagy akkor egymás fúrása, szóval szerintem fontos a nyílt párbeszéd, meg a demokratikus párbeszéd is ebben, de szerintem amúgy valahol kell lennie vezetőnek egyébként.
Ez borzasztó izgalmas, amit mondasz. Tudsz mondani esetleg egy olyan nagyon éles példát, személyek említése nélkül, amit esetleg megoszthatsz a nézőkkel, ahol, amiből a legtöbbet tanultad abban a tekintetben, hogy erősen egymásnak feszült az egyéni alkotói ambíció és a közösség demokratikus működtetésének az elve?
Volt, abszolút. Cserébe azt hiszem, hogy nekem vétójogom van a zenekar.
Jó
van, beszélsz. Igen. Volt olyan, amikor azt éreztük mondjuk ketten, hogy nagyon rácuppantunk erre a dal témára, aztán amikor prezentáltuk, ők nem cuppantak rá, mert mondjuk túl poppos és túl latinos volt, és aztán tudod így, nem akarod úgy csinálni, hogyha 6-ból 3-nak már nem tetszik, vagy legalább nem azt látod, hogy felcsillan a szeme. És akkor azt mondod, hogy pihenteted, sőt, elgondolkozok azon, hogy tudnám megformálni a dalt, hogy esetleg nekik is jobban tetszen. És aztán végül elmúlt 1 hónap, 2 hónap, 3 hónap, és a végén azt mondtam, hogy amúgy igazatok van. Akkor fájt, mert akkor hittem benne, de néha ez, hogy a munka közben nem látsz tisztán. És mindig kell hagyni szerintem egy kicsi időt, 1 hetet, 2 hetet, 1 hónapot, hogy visszanézzél az akkori élményeidre, hogy abból jobban rálátod kívül 1 hónap után, hogy amúgy biztos, hogy lehetne még alakítani rajta, de lehet, hogy abszolút igazuk volt.
De tényleg visszatérve a kérdésed, és az, hogy vissza tudjak lépni, és hátra tudjak lépni, és egy kicsit onnan megnézni. Az eredményes együttműködésnek szerintem ez abszolút kulcsa.
Amikor kitalálsz valamit, és folyamatban vagy, akkor ez egy nagyon személyes dolog, és akkor nem látsz tisztán, és akkor utána, hogyha bejönnek a kritikai, vagy egyéb ötletek máshonnan, akkor kell egy kicsit így kívülről látni, hogy oké, hogy nekem nagyon jó lesne, hogyha ez, ebből a dalból lenne valami, de vajon nekik miért nem tetszik? És akkor lehet, hogy hónap után jövök rá, hogy értem, hogy mi nem tetszett benne.
De ebből azt hallom ki, hogy lehet, hogy volt olyan helyzet is, hogy adott esetben a mai napig meg vagy győződve róla, hogy neked alkotóilag érvényesebb lett volna egy döntésed, de engedtél a csoport, nem tudom, nyomásának, igényeinek, a közösség egyben tartása szempontjából hoztál egy alkotói adott esetben kompromisszumot, csak azért, hogy viszont a csapat egésze az tovább tudjon haladni.
Konkrétumot erre nem tudok mondani, többször inkább a fordítottja volt, hogy ha viszont nagyon hiszek valamibe, akkor addig érvelek, amíg el nem fáradnak. De hogyha viszont tényleg nem látom, hogy falakba ütközök, akkor ezt boldogan hagyom, mert tényleg sokkal fontosabb a munkamorál és a barátság és az emberi morál fenntartása egy-egy ötletnek az átütésénél.
Oké. Okay. És Tamás, nálatok ez hogy néz ki? Tehát ott nyilván nem a egyéni ambíció az, ami a leginkább egybe vagy feszülhet neki a demokratikus részvétel, hanem sokkal inkább talán a hatékonyság. Tehát, hogy
igen.
Azt ti hogyan kezeltétek, amikor ugye adott esetben van egy váratlan helyzet, valamilyen megmozdulást kéne szervezni, valamilyen módon reagálni kellene rá, és egyszerűen mondjuk nincsen meg az az érdekettség a tagságon belül, ami ahhoz kell, hogy igazán hatékonyak legyetek. Tehát, hogy neked mik voltak a legfontosabb konfliktusaid, a tagságnak a demokratikus részvétele és a szakszervezet hatékony fellépése ilyen majdnem kibékíthetetlenül feszült össze?
Olyan gyorsan kell reagálni, és nekem például ezt meg kellett tanulnom, hogy amikor megkezdtem a szakszervezeti munkát, minden sokkal lassúbb volt. Az információáramlás, a döntéshozatal. Most pedig, mikor elnök lettem, addigra már a közösségi média minden már olyan gyorsan pörgött, hogy igazán úgy tudtuk körbe mást, hogy olyan keretszabályokat hoztunk, amelyekbe belefért az, hogy például azt mondtuk, hogy részt vehetsz egy politikai párt rendezvényén, és akkor ez komoly dilemma, hogy ki ilyen nem, elmehetsz-e szakszervezetisként oktat, és akkor meghúztuk azt, hogy ha nem szélsőséges, ha úgy látják, úgy vittek, hogy nem egy szélsőséges irányzatról van szó, és oktatásügyről van szó, akkor bárkihez elmegy az ember. A Fideszhez épp úgy elmegy, mint ha elhívná, mint mondjuk az LMP-hez, bárkihez, ha a mi szakterületünkről van szó. És keretszabályokkal próbáltuk azt a sebességet, a döntéshozata sebességét. Ez persze szerintem nem mindig felelt meg. Még akár azt mondom, hogy még egy strike, mikor életre hívtunk egy strike-ot, és olyan gyorsan úgy láttuk, hogy még ott sem mindig sikerült a teljes tagságot megkérdeznünk, hogy belemenjünk-e, de a felhatalmazott testületeken keresztül próbáltuk. Tehát testületi felhatalmazásokkal és keretszabályokkal próbáljuk az azonnaliságot kezelni, de nem jár konfliktusok nélkül, az biztos ez sem, mert néha éreztem, amikor túllépem azokat a kereteket, mert meg voltam róla győződve, hogy jól cselekszem, túlléptem azokat a kereteket, amik a 100%-os felhatalmazást jelentették volna. Igen, a demokrácia az idő kell, a döntéshozatal és az a sebesség, amiben élünk, ahhoz pedig nagyon-nagyon-nagyon nem adja ezt az időt, ez kétségtelen.
És volt olyan kifejezetten, nem tudom, stratégiai pont, amikor azt érezted, hogy most a hatékonyság érdekében egyszerűen sokkal jobb lenne, hogyha kevésbé demokratikus részvétel lenne a döntési folyamat, és a mai napig mondjuk azt gondolod, hogy emiatt elszalasztottatok egy jó reagálási lehetőséget?
Nem, ennyire élesen talán nem. Inkább azt mondanám, hogy rúgtam fel ilyet, szónoklatot rúgtam fel, hogy megbeszéltük, hogy mi lesz, hogy nagyjából keretben, hogy miről kellene szólni. De én kimentem a néhány ezer, vagy több ezer ember elé, és én tudtam, hogy hiba lenne, ha elkezdenék beszélni arról ott, abban a pillanatban. Hiba lenne, ha szigorúan azt a szakmai részt mondanám el, mert nem ez fog többet hozzáadni a szervezet. Ez egyébként ez egy félelmetes dolog, erről hadd valljak a nagy nyilvánosság előtt, és köszönöm, hogy ezt a lehetőséget is megkaptam. Körülbelül 15-20 ezer ember volt a legtöbb, aki előtt szónokoltam. És beszédet mondtam. Félelmetes, hogy mennyire nagy erő kell ahhoz, hogy azt mondjam, amit előre eltervezek, és ne engedjek annak a tömeg elvárása hipnózisszerű erő. Tehát tényleg az, ahogy érzem, hogy mit kellene mondani ott abban a pillanatban, mert akkor mennék ott a mennybe, de tudom, hogy az már nem annyira szakmai, az már akár egy kicsit demagógia felé hajlik. De nekem ezek voltak a legnagyobb konfliktusaim, amikor úgy éreztem, hogy ott a pillanatban egy érzelmi impulzust kell adni az embereknek, inkább akkor tudom behúzni, akkor fogja a szakszervezetet és komolyabban venni, és nem egy szárazabb jogi paragrafusokra való hivatkozás. Tehát néha az ember ezeket úgy gondolom, hogy azért felrúgta, és ez egy nagyon nehéz dolog. Nem szabad, hogy olyan szinten ez a spirál behúzzon, hogy már nem látsz ki belőle. Az, hogy időnként a spirál egyet fordul, az nem tudod megakadályozni, de gyere vissza, amikor normál élethelyzetbe kerülsz.
Az is egy hasonlóság közvetlenül, hogy felteszem, te is a legtöbb ember előtt zenélni, tüntetésen zenéltél, nem?
Az nem.
Azt azért szégyeltem volna. Hogy...
Jó kérdés, hogy melyik tüntetésre gondolunk egyébként. Volt valami oktatásügyel kapcsolatos a...
Megzenésítettétek a méghozzá kivel is.
Ez amikor a Csak neked kislány is ott volt, meg mi is ott volt.
A levegőt, József
Attila. Szóló fellépésed is, ezt rosszul mondom.
Milyen fellépésed?
Szóló fellépésed.
Szóló fellépésem is... Nem.
Magyarázzam be.
Lehet, hogy ketten már voltunk. Összefolynak a 20-as évek. Most így már 32 évesen. Úgyhogy az az érdekes, hogy én egyébként máig zavarban vagyok zenészként a zenekarommal közönség előtt sokszor. Szóval én például szónoknak nagyon rossz lennék. Én az ösztönösséget nem tudom elengedni, és szerintem pont az a jó szónok, aki tudatos, de kiengedi az ösztön, kiengedi az érzelmeit a színpadra. Én meg a dalok éneklések közben engedem ki az érzelmeket, de két dal között máig tudok úgy állni ott embereket, hogy sziasztok, következő dal, na, csináljuk már, hangolj, fejezd már be, és kezdjük már, mert nem akarok beszélni a közönséghez. Szóval nekem ott tervezettebbnek kell gyakran lenni, úgyhogy én nem leszek politikus, szerintem. Jó szónok, nem, ez biztos.
32 évesen még te sem feltételezted magadról ezt, ugye?
Nem tudom. Mondjam azt, hogy az első petíció még 1973-ban a helyi református lelkész fiát nem vették fel úttörőnek, aki osztálytársam volt és a legjobb barátom, és én 10 évesen úgy döntöttem, hogy akkor aláírásokat fogok gyűjteni az iskolába, hogy a Szabó Mikit vegyék fel úttörőnek, mert ott történtek meg a dolgok, aki volt. Ideológiailag minket nem érdekel, csak tudtuk, hogy ott az a közösség, oda viszik, fizetik az utakat, és amiket nem vették fel, egyedül a legokosabb gyerek volt az egész évfolyamon, és mivel ő volt a református lelkész, itt a Bogárdi Szabó Istvánnak az öccséről van szó, az egykori református püspökről, és akkor, tehát az mindig volt bennem egy ilyen igazságkeresés, de a politika nem az. Tehát én voltam képviselő is Fidesznek,
nem
lehet, hogy...
Ne
szaladjak előre, jó? Azt gondolom, hogy nagyon korán foglalkoztatott a közélet, és a életemnek jó pár olyan periódusa van, amikor belefáradtam, akkor elkezdtem pihenni, akkor inkább a kreatív, művészeti dolgok érdekeltek, és akkor utána megint jött egy fázis, amikor a közélet, megint vissza a harmadik, negyedik ilyen valamin vagyok túl, és szerintem mindig érdekelt a közélet, és mindig érdekelt a politika, főleg a nemesi, a szó eredeti jelentésében.
Ugye az, hogy te egy ilyen politikai kiélezett ember vagy valóban, tehát ez most te magad is bizonyítottad, de hogyha végignézünk az életpályádon, akkor az eléggé evidens. De ugyanakkor a Betyársznak is vannak politikai vonulatai, például volna pont úgy van most, mint volt régen című számotok, és arról pont a HVG-nek adhatok egy interjút, amiben elmeséltétek azt, hogy Tamás, neked az egyszer nagyon beütött.
Igen.
Elmondod, hogy pontosan mi az, ami ennyire erősen megkapott abban az elszámban?
Az, hogy a muzsikás, amikor én annyi idős voltam, nem fiatalabb voltam, mint a fiam, de az 80-as évek közepén, második elején közepén a muzsikás és a népdal, egyáltalán ez a népi világ, amely egyébként szintén hallhattál otthon ilyet, tehát persze, neked is ez... Persze. Fontos volt, nekem ez mai napig fontos, és akkor az, hogy valaki azt mondta, hogy hidegen fújnak a szelek, az nem csak azt jelentette a 80-as évek elején közepén, és egy muzsikás írt egy ilyen dalt, és a pont ugyan most, mint volt régen, szintén beleillett egy kicsit, áthallásos volt a Kádár rendszer utolsó 10 éveben, egy áthallásos történet, nem úgy van most, mint volt régen volt az eredeti, és egyszer csak ezt hallom vissza egy vidéki koncerten, hogy pont úgy van most, mint volt régen, pont az a baj ül a székben, azt hiszem. Tehát, hogy én egy diktatúrában voltam 20 éves, mint a fiam még, és akkor most nagyjából rengeteg hasonló elemet látok a késő Kádár korszak és a között, amit igen, szíven ütött az a szöveg, és az az érzékenység, ahogy, és az egy nagyon radikális szöveg szerintem, és sajnálom, hogy csak kevés ilyenetek van, mert én azért ezt szeretném.
Ugye ez a Kakasnak a szövege.
Igen.
És engem nagyon érdekel, hogy te hogyan viszonyulsz ehhez a zeneszámhoz, meg egyáltalán szerinted hogyan kell, vagy hogyan kellene nektek Betyásznak közéleti témákhoz nyúlni? Mik azok a szempontok, amik téged alkotóként ebben motiválnak, mozgatnak, vagy dilemma elé állítanak?
Dilemma elé pont a művészieség elvesztése, ami engem tud zavarni. Próbálkoztunk már amúgy más politikai töltetű dalokkal, de mindig olyan fura volt, hogy lelógott a képről, hogy azt hiszem a nyelvezet, amit fontos megtalálni, hogy milyen formában. És így pont úgy van most, mint volt régen, pont emiatt a történet miatt is éreztem, hogy itt elkaptuk, hogy miről akarunk énekelni, de karriert erre nem húznék fel, meg szerintem, ha csak nem te vagy a Rage Against the Machine, vagy tudatosan azt csinálod, hogy abszolút mindig a lázadás és a rendszerellenességre épített fel a karrieredet, akkor oké, de szerintem én úgy gondolom, hogy minden zenekarnál hiteles, hogyha van egy ilyen frusztráció, és kiadja egy-két számba, de nem gondolom hitelesnek erre karriert építeni például.
És ahhoz, hogy viszonyulsz, hogy a két ilyen fontos zenei előképetek, akár a Gogol Bordello, akár a Manu Chao, ők nagyon erőteljesen ideológikus zenekarok, ugye mindkettők logójában például megjelenik a Vörös Csillag. Ez szerinted, ez nem tudom, ez inspiráció a számotokra, vagy inkább valami, amit nem próbálnátok semmilyen szempontból sem, nem tudom én, honosítani? Tehát, hogy mit gondolsz például, hogy az ő zenéjüknek van-e megkülönböztetett jelentőség az ő zenéjükben annak, hogy van egy ilyen ideológiai elkötelezettség?
Van, abszolút van, de én ebben egy kicsit üzletet is látok. Mint minden, szóval, hogy így, tudod, azért nagyon kényelmes valahol abba beleülni, hogy akkor én vagyok a lázadó, és akkor nagyon könnyű mindig újabb és újabb témákat, hiszen mindig van ellenség, tehát akkor mindig van egy ilyen témában érzékenyebb vagy hergelhetőbb közönség a világon, és akkor erre rá lehet ülni, hogy fú, de balosak vagyunk, vagy fú, de jobbosak vagyunk, és így valahogy ezért is nem megyünk amúgy pártoknak se zenélni, mert tehát nem akarunk lenni senkinek a nagy ferója. És hogy így, tudod, mindegy is.
Jó mondás, szerintem ennyi idősen ő sem akart.
Igen.
Úgyhogy majd nem tudom, 40 év múlva visszajövünk, megígérem, jó, és megnézzük.
Jó, amúgy nyomjátok elém, akkor nyugodtan, és lemondok tisztségeimről. Csak hogy én most már egy eléggé centralista embernek gondolom magamat is, hogy ezzel akult ki. Voltam én szélsőségesebb bőven, csak hogy látom, hogy mindenhol kihasználnak engem, vagy hagyom magamat belehergeni egy olyan helyzetbe, ami nekem, mint ember már nem jó volt. És hogy hiába mondjuk egyetértek a kutyapárttal mondjuk, vagy imádom Karácsony Gergelyt, vagy mit tudom én, de hogyha én fellépek egy ő rendezvényükön, akkor igazából ugyanaz, mint a Nagy Feró, csak a nézőpont más. De ugyanúgy az eszköze vagyok egy politikai szerveződésnek, hogy menőbbé tegyem őket, vagy csak így befogadhatóbbá.
Ez egy fontos dilemma, mert ugye azért a Nagy Feró nem csak azt csinálja, hogy zenél, hanem hát így mond dolgokat, már így nem dalszövegben, hanem
igen.
Konkrétan ugye egy-egyben a kormánypropagandának megfelelő szólamokat. Szerinted, ha önmagában csak egy zenész a zenén keresztül autentikus módon kifejezi a politikai nézeteit, az szükségszerűen a propaganda, vagy sem?
Nem, hogyha nem propagandista stílusban írja a dalt. Szóval ez megint az egy kicsit, hogy mondjuk noir-szerű dalszövegről van szó mondjuk politikai értelemben.
Két perc alatt legalább 4 ember triggerelt, én már csak mondom.
Hát figyelj, tudom, hogy kell csinálni a hírverést, tehát hogy várom. De az sincs be, csak tudod, ez nagyon konkrét, hogy miről énekel. De például ez a tudáshatalom, ami régenben megcsinálték a
Színész Bobék.
Szerintem az is politikai töltetű dal, de hogy kiragad egy sokkal értékesebb dolgot, mint hogy beleálljunk abba, hogy aktuál politika kimenjen el a picsába, hanem arról van szó, hogy a tudás hatalom. És a mögött annyival több minden van, hogyha politikai dalokat kell írni, akkor szerintem művészi értéke így van, hogy vagy találunk egy analógiát, vagy egy metaforát, vagy egy olyan emberi értéket, amitről, hogyha éneklünk, az már önmagában politikai állítás.
És egy kettővel ezelőtti kérdéshez visszakanyarodva, hogy igazából te most azt mondod, hogy valójában mondjuk az a típusú antikapitalista meggyőződés, amit a Manu Chao hirdet magáról, gyakorlatilag az is termékesedett mostanra már. Tehát ilyen szempontból az a típusú punkság, amivel ő a mai napig mondjuk jelen van a, nem tudom, a zenei szénában, valójában már az is vesztett az autenticitásából, és mostanra inkább egyfajta brandérték lett.
Bőven, meg mi ez, hogy antikapitalista vagyok, miközben a kapitalizmus miatt keresek annyi pénzt, amennyit. Én nem tudnám azt mondani, hogy beleállok ebben, mert látom, hogy minden összefügg mindennel, ezért valahol hiteltelen vagyok, bármit is mondok, meg tudom cáfolni, hogy miért nem hiteles ebben a mai rendszerben, hiszen kapitalizmusban élünk, szóval.
De hogyan lehet ellenállni szerinted ezeknek a hívásoknak? Tehát, hogy nyilván mondjuk, gondolom, hogy titeket is boldog-boldogtalan szponzor megkeresések érnek napjában. Hogyan lehet elkerülni azt, hogy nem tudom én, akár évtizedes viszonylatban is ne termékesedjen a betyársz?
Egy az, hogy ne legyünk túl híresek. Szóval még mindig nem vagyunk annyira mi rétegzenét játszunk, és szerintem a rétegzenének így a felső polcán vagyunk. De
annak is van piaca.
Annak is van piaca. Tök kellemesen elérünk, köszönjük szépen, hogy vesztek jegyeket, meg jöttök. De például lesz, hogy ez egy jó példa, hogy a Tisza megkeresett minket 6-8 éve, tök jó, végre egy olyan ruhamárka, ami magyar, jól is néz ki, cipők annak, tök jó, nem kellett vennem 5 éve cipőt, ennek nagyon örülök. Most már sajnos nem szponzorálnak minket, mert jött a Covid, de várunk titeket vissza. Viszont az Adidas szóba jött, hogy velük is leszerződhetnénk az elmúlt 1-2 évben, és akkor itt például pont döntöttük, hogy az már nem egyeztető össze azzal, még ha nem is mondjuk antikapitalista zenekar, de azért mégsem illik bele a profilunkba, meg amit mi szeretnénk képviselni, hogy Adidasban vagyunk, hiszen a világ egyik legnagyobb cége, ami egyszerűen már a mi utcabetyár stílusunkhoz nem illik, és nem csak azért, hogy figyelünk a brandre, hogy hitelesek maradjunk, hanem így emberileg se.
Tehát jött ez a megkeresés, belül szavaztatok róla.
Igen, pontosan szavaztunk. Olyan? A Fece nagyon szomorú volt, mert a kedvenc márkája az Adidas, a basszusgitárosunk. Nagyon-nagyon csalódott volt, tényleg, de elfogadta. Úgyhogy itt is egy tök jó példa előző kérdésedre, hogy ez meg lett szavazva és le lett szavazva. Érvelések is voltak, megbeszéltük és végül.
A zenekari demokrácia győzött.
Abszolút.
Az Adidas megvesztett.
Szegény Adidas.
Talán túlélik. De ez nagyon menő. Szerintem nagyon kevés ilyen történetet hallunk igazából kurrent zenekaroktól, hogy mondjuk például egy ilyen típusú szponzorszerződési nemet mondanak. Inkább az van, hogy hol menjek még le kutyába, hogy nem tudom, még mást is dobjatok hozzám. Úgyhogy ez, szerintem ez elismerésre méltó. Én megtapsolnám. Meg is tapsolom.
Köszönöm.
Na de szerintem most Leventékhez kezdetektől, bocs, hogy elveszem ezt a kenyeret, de itt soha nem volt menedzserük. Tehát az, hogy ők, az egy más világ, mert ha lett volna, és azt mondja, hogy akkor Adidas, és akkor, de az, hogy szabadok maradtatok ebből a szempontból.
Ez végigvezeti az egész identitásunkat, hogy mindig a magunk útját, meg a magunk ötleteit akartuk véghez vinni, meg én csak ennyit tennék hozzá, hogy az önszerveződéshez is bármi, hogy ez most egy civil munka, vagy egy új zenekar csinálsz, vagy stb., de hogy próbálkoztunk menedzserekkel, de láttad azt, hogy te a harmadik zenekre vagy a negyedik, vagy mit tudom én, és hogy láttad, hogy te többet teszel a saját dolgodért, vagy hogy te nem tudsz annyit tenni a saját dolgodért, hogy működjön, akkor kudarcra van ítélve hosszú távon, mert mások segítsége szerintem sosem lesz olyan erős, meg sosem lesz olyan kreatív, sosem lesz benne akkora lendület, mint ami a magad dolga. Szerintem ezt te is tudod a saját magad dolgán is.
De már nem rólam van szó.
Igen.
Tamás, előtted a poént, hogy hát valóban te megmárkoztál a hivatásos politikusi létben is, már abban az értelemben, hogy voltál helyi képviselő.
Igen, önkormányzatok
is. 2006-ban csatlakoztál be a forrongó időszakban, és te már akkor kiábrándult fideszes lettél, amikor még beábrándulni volt szokás a pártba. 2009-ben igazából kiléptél, ha jól mondom, vagy abba hagytad ezt a tevékenységedet.
Végig szolgáltam az egyetlen ciklust itt, helyi önkormányzati képviselőként, sőt, nagyon komoly megkereséseket kaptam a országgyűlési képviselőnek, és szerettek volna, felkértek.
Úgy menekültél meg ettől?
Úgyhogy először, jó sztori, mert két év után kellett itt az új ember, és nem láttak potenciált az Orbán emberei is, a helyi rendszerváltáskor kiválasztódott normális emberekkel. Én nagyon jó Fidesz közösségbe kerültem itt 2006-ban a helyiben. Egy-két év után kezdtem látni, hogy az országos elképzelések azok egy centralizált szemét dolog, és lent az autonóm törekvéseket egyre inkább folytogatja. És akkor emlékszem, hogy volt polgármester, aki meghalt azóta a kríza, keresett egy janicsárral, egy fideszes janicsárral, hogy vállaljak egy országgyűlési kerületet, és lenártak bandit váltsam le, és akkor mondtam, hogy hát én még olyan nem régóta vagyok itt, és mondom, én ezt még nem akarom. Ezt elmondtam a Lenártékeknek is, hogy megkerestek, hogy legyek országgyűlési képviselő jelölt, és akkor mindenki megnyerte. Tehát 2010-ben mindenki nyert, tehát tuti nyert, aki elindult. Azt mondtuk akkor magunk között, hogy tűzoltó készüléket elindítod, az is megnyeri 2010-ben. És akkor...
Van, ahol maradt a mai napig.
És akkor eltelt még egy év, akkor megkérdeztek, és mondták, hogy ez az utolsó, hogy megkérdezik, hogy vállalok-e országgyűlési képviselőséget, és akkor mondtam nekik, először azt mondta, hogy még keveset tudok, és akkor mondtam a Krizának 2009 körül, hogy most már eleget tudok arról, hogy ne vállaljak. És akkor 10 évig maradtam tisztességből a ciklust végig, nem csak tisztességből, hát azért kaptam egy jó önkormányzati képviselőnek járó díjazást, egy fél fizetést, jól jött az akkor, és az utolsó év az tényleg erről szólt, hogy végigviszem, és akkor én közöltem 2009 körül, hogy nem nekem, én azért örülök ennek, mert ami 2010 után történt, az engem már nem ért annyira váratlanul. Tehát emlékszem egy barátomra, egy polgármester barátomra, aki 2004-5-ben már kiábrándult fideszesként mondta, hogy ez egy nagyon szemét gárda, és nem hittem neki, mert nem láttam belülről. És 2010 után nagyon örülök, hogy nem annak, hogy igazolódott mindaz, amit gondoltam, hanem hogy én már elég tisztán láttam ahhoz, hogy ne kelljen csak kívülről azt megélni azt a, hogy az a párt, meg azok az emberek, a saját generáció. Tehát az egy Orbán Viktor, ugyanabból a városból származunk, Székesfehérváron voltunk diákok, csak ő a Teleki Blanka gimnázium kisztitkára volt, amikor nekem már olyan ellenzéki köröm volt, hogy a rendőrség figyelt minket, tehát ő akkor azért szépen a kisztitkári volt, tehát végigért egy homopolitikus, én meg egy állandó lázadó is ellenzéki vagyok, kétségtelen.
Volt valami ütközésetek ilyen fiatalottabb korotokban?
Nem, ezt nagyon ügyesen úgy adom elő, hogy ezek után mindig azt szokták mondani, hogy én ismertem Orbán, nem ismertem Orbán Viktor, de tény, hogy egy városból származtunk, és tudom, hogy akkor nem volt közünk egymáshoz, ez kár lenne mondani, csak nagyon más, ahogy megközelítettük a dolgot, és mi volt az eleje? Bocsánat, Marci, mit kérdez?
Mondom én.
Mondjad.
Mert hogy most egy picit így elvicoltam, nem én elvicoltam ezt a kérdést, de közben szerintem ez egy tök fontos dilemma, hogy beléptél a politikába, nyilván értek olyan élmények, amikről azt gondoltad, hogy te köszönöd szépen, nem kérsz ebből többet. De hogy közben meg azért mégiscsak képviselő lettél volna 2010 utáni országgyűlésnek.
Igen,
nyilván
igen.
Ez önmagában nem egy akkora hatalom, hogy bármit is lehetett volna változtatni a dolgokon, tehát valószínűleg nagyjából ugyanilyen a történelem menete, mint amit megismertünk. De lehet, hogy nem. Szóval, hogy gondolkoztál-e azon, hogy szakszervezeti vezetőként valószínűleg soha nem volt annyi hatalmad, mint esetlegesen országgyűlési képviselőként lehetett, és ne legyen félértés közöttünk, valószínűleg a 2010 előtti MSZP-SZDSZ kormányzatnak sem vérzett a szíve különösebben a közoktatásért. Valószínűleg ott sem lehetett volna különösebben nagyokat gurítani, de 2010 után lehet, hogy esetleg találtam volna belül szövetségeseket, lehet, hogy esetleg mások is jobban fölbátorodnak, ha van egy olyan típusú karakter az országgyűlésben, mint te magad. Tehát eljátszottál-e valaha azzal azzal a gondolattal, hogyha a morális integritásodat nem tartod annyira fontosnak, és esetleg teszel egy kísérletet azért, hogy akár csak egy centit is delőkj a közoktatáson országgyűlési képviselőként, akkor lehet, hogy egy-két dolog megváltozik. Mondok egy nagyon kicsi dolgot, például lehet, hogy csak a tankötelezettségi korhatárt nem szállítják le 16 évre, az az egész rendszer szempontjából körömpiszoknyi, és közben mégis gyerekek 10 000-ei számára meg életbevágó fontos.
Nem, én ezt belülről már láttam, hogy ez annyira olyan ez a rendszer, hogy nincs ilyen út. És hogy ki, a Pokorni Zoli, aki alapította a PDS alapító, olyan később, én ugye sokkal később kezdtem az egyetemet, mint normális ember, 30 évesen fejeztem be az egyetemet, nem azért, mert 15 éven át jártam, de később kezdtem el. És Pokorni Zoltán ott volt, alelnöke volt a Fidesznek, és nem kiment az új köznevelési törvény megszavazásakor, kiment. Ő nem tudott mit kezdeni. Én ezt láttam, ahogy lejöttek az ukászok itt helyben, miskolci ügyekben, és föntről akarták eldönteni, hogy én itt helyi szenátorként úgy ment, amikor a saját meggyőződésem, hogy a városomnak mi lenne a jobb, akkor ők föntről adtak egy utasítást. Én azt gondolom, és mi betonfalak voltak, ez látszott, hogy betonfalak. Valamit elhatároztak, és keresztül nyomják, és soha nem az elvek, a nemes célok, hanem a politikai haszonelvűség mentén. Tehát ezt én szerintem elég jó felmértem 2009-re. Mellesleg, mikor elkezdtem az önkormányzati képviselőséget, azért helyi oktatási kerekasztalt szakszervezeti vezetőként sosem sikerült megalakítani Miskolcon. Mikor képviselő lettem, szakszervezeti vezetőként én többször javasoltam, hogy legyen ilyen egy helyi oktatási miskolci kerekasztal. Mikor képviselő lettem, akkor 2 év kemény munka után, ellenzékben voltam, fideszes voltam, a szocialista városvezetés elfogadta, és létrejött egy önkormányzati szintű oktatási kerekasztal. Azt nem értem volna el, ha nem önkormányzati képviselő vagyok, hanem, tehát láttam ilyet, de 2009-re ezt láttam, hogy nem fog működni a Fidesznek, ezek az alkuk nem fognak működni.
Levi, te egyszer már nyilatkoztál a Partizánnak, akkor Tóth Jakab kollégám készített veled egy rövid interjút a Kossuth téren, és ott arról nyilatkoztál, pont akkor volt egy beszéd a Tamásnak, egy nagyhatású beszéde, hogy igazán felemelő volt a számodra, és téged is meglepett, hogy érzelmileg mennyire mélyen érintette az, amit az édesapád elmondott. De közben meg nyilván egy szakszervezető, egy politikus ember mellett nőni föl, az néha valószínűleg felemelő, és néha valószínűleg ciki is tud lenni egy fiatal ember számára, pláne egy kamasz ember számára. Megosztható a közönséggel, hogy ezt az egy epizódot leszámítva, mi volt az a pillanat, amikor a legkínosabbnak érezted, hogy az apád miért pezseg ennyit, miért kell neki ezekkel a dolgokkal foglalkozni, és mi volt az, amikor pedig azt érezted, hogy nekem van a legmenőbb édesapám.
Most is azt mondta, hogy fogjad vissza magad, apa. Itt
tudod, így bezsongasz, és akkor kiismertük már egymást, hogy mikor bezsongasz. Nekem úgy a legcikibb az, amikor visszahallom, hogy te az osztályodnak a gimiben mutatod a még kiadatlan számunkat. Hogy így, na, hogy megcsinálták a Villon verset, hallgassátok, vagy én elküldöm neki hamarabb, mint hogy kijönnek a dalok, hogy hallja, és apa meg, tehát, de ez is olyan szép, mert hogy olyan büszke rám, hogy nem bírja ki, és így megmutatja. De szerintem, amikor én cikinek éreztelek, azok csak ilyen gimis, meg ilyen gyerek dolgok. Tehát, hogy mikor így apa így ciki, mert olyan apás, vagy ilyen...
Ó, figyelj, azért figyelj, amikor
nem,
tudtál arról, hogy megkértek országgyűlési képviselőt, és akkor, mikor 2010-ben anyagilag, és mi nagyon rossz helyzetbe kerültünk, akkor omlott össze a gazdaság, te akkor költöztél fel 18 évesen Pestre. Igen. Iszonyú rossz anyagi körülmények közé kerültünk viszonylag, és emlékszem, mondtad, hogy a Milének vagy kinek az apja bezzeg elvállalta, és szolgálati lakást kapott Pesten, ja. Te meg ott nyomorogsz egy sötét alapjára. Mondtál egyszer egy ilyet?
Mondtam, de ez komoly. De hát azért hallottad benne az iróniát szerintem? Vagy
nem.
Nem baj, jó volt a löncsús a spagetti. Kösz.
Tényleg, de ezt megbeszéltük, ugye? De akkor az tényleg nem volt komoly?
Nem, hát jó, azért arra neveltetek, hogy azért vannak fontosabb dolgok a pénznél, és azért ez tényleg így van. Szóval azért szerintem ez mindig... Ezt úgy szóltam oda neked, hogy na, azért nem mondom, jó lenne egy jobb lakás, nem ez a sötét verem, de hogy így nem... De hogy így túléltük, de összességében meg annyival több a büszkeség, meg így a motiváció, vagy ezt talán már mondtam neked, hogy amikor a PDS-es időszaka volt főleg, hogy így szervezte, hát nem tudom, volt egy év, amikor azt mondtad, ilyen 6-7 munkaszüneti napod volt.
3. Aztán utána 6
következő évben. Amikor az egész sztrájkot próbáltad szervezni. És így Tényleg megőszültél, 5 évet öregedtél, minden nap, hogy anyukámat is lássad, felkeltél reggel, felmentél Budapestre vonattal, és visszajöttél Miskolcra este. És ezt csináltad heti 5-szor, 6-szor, hazajöttem, végig csöngött a telefon, állandóan interjúkat adtál, közben terveztetek, dolgoztatok, mozgósítottál mindenkit. Eközben én depressziósan fekszek a penthouse lakásunkba, bérelt lakásunkba a haverokkal, hogy így, jaj, hát nem tudom, hogy hol vigyem az életemet, szar az összes dal, amit írok, megrekedtem, vége mindennek, mit tegyek, nem tudok semmi se tenni, és akkor látom, hogy te meg ilyen energiával egy évet napi 12 órában végig dolgozol, és én meg, na jó, hát azért csak tudok én is valamit tenni, hogy megírok még egy lemez, miközben te meg ilyen energiákat mozgósítasz 50x évesen,
várj, ez
motiváló volt.
Ez állatizgalmas, tehát azt is mondod ezzel, hogy amennyire tud inspiráló lenni édesapád agilitással, azért ez tud terhes is lenni adott esetben, vagy kifejezetten szorongató, hogy én magamban miért nem tudom felfedezni ezt a típusú drive-ot?
Szorongató lenne, hogyha nem lenne sikere zenekarom valóban. De így nagyjából az egónk szerintem így helyén van, nagyjából így ki van
mérlegelve. Ez lepett meg, mert tőlem roppantul messze áll a depresszió. Tehát én nagyon tevékeny ember vagyok, és hogyha lassítok, akkor is, és levitt látni, hogy átesik, és ugye magam is ezzel a zenész világgal egy kísérletet tettem, és nagyon jó volt nézni, hogy a fiam megvalósítja az apa álmát, ugye a fiú, és nem is gondoltam volna, de láttuk ezt a depressziós korszakát szülőként, és én nagyon megijedtem, hogy nem voltunk elég jók ahhoz, hogy nem adtunk annyit, hogy megtartson minden élethelyzetben, megtartson, és tud, hogy hol van a mérték, tud, hogy... És én azt gondolom, hogy szerencsére azt látom, mind a két gyerekünkben, Leb is már túl van ezen, és hát rohadt nagy öröm látni, hogy túl vagy már ezen a korszakodon.
Még hogy amit mondtam, hogy de adtatok, csak attól függetlenül emberek, főleg talán a mai fiatalok talán jobban a korszellem miatt is, de át fognak menni depressziós időszakokon, és az a lényeg, hogy amúgy mik azok az alap magok, amiket előtetsz egy nevelésben, vagy egy családi példamutatásban, hogy mennyivel jobb, hogyha van egy olyan apád, aki mondjuk 55 éves és meg tud lepni, vagy tud példát mutatni, például cselekvés, vagy nem tudom, tiszta élet, vagy csak maga az, hogy a boldogsághoz való vágy az feljebb legyen, mint mondjuk a gazdagsághoz való vágy. És hogy így megtalálod azt a spiritualitást, csak ezt a kötelet, hogy megtaláljam, amit mondjuk ti is adtatok a boldogsághoz vezető úton, ehhez azért így nekem így be kellett ugrani a kútba.
Nekem ez ismeretlen volt, azért nem is, és bénultan is álltam. És
igen, nem érted, tehát tényleg, hogy így, de mondjátok el, hogy mi az, hogy depresszió, hogy érted, hogy igen. Depresszió, hogy mi az, hogy nincs kedve csinálni.
Egy jó zenekarod, kreatív magukat. Vagy, nagyon, szerintem itt voltam a legkevésbé ügyes szülő.
Te miért mondod ezt?
Azért, mert ismeretlen volt számomra, és láttam a sikereit, láttam, és úgy gondolom, hogy, de azért szerintem biztos, hogy nem bántottalak ekkor a korszakodban, csak inkább én nekem magam nem. Tehetetlennek éreztem magam, amikor Leventő benne volt ebben a kicsit mélyebb világában.
Hagyni kellett, hogy kijöjjek magamtól. Tényleg nem tudtál volna mit mondani, mert...
De ez pont egybeesett a legaktívabb közéleti PDSZ-elnök időszakom a valóban. Akkor volt ő a legmélyebben.
Úgyhogy igazából tudatalat pont akkor segítettél azzal, amit te csináltál. Nekem te abban segítettél, mert láttam a te motivációdat, meg ezt az idealista buldog
üzemmódodat. Boldog,
mert hát egy boldog voltál, igen.
A boldog-boldogság vonalán tovább haladva, te ugye szakmát váltottál, és arról gyakorlatilag rengeteg interjúban beszéltél, nálunk is beszéltél már arról, hogy mennyire kiégető volt a kilátástalan anyagi helyzet a tanároknak, a belső szolidaritás hiánya, a cselekvőképtelenség, stb. Ezekről ne beszélj, mert tényleg sok szó esett már róla a te szádból a nyilvánosságban, ami viszont érdekelne, hogy az, hogy szakmát váltottál, és így új szakmai közegbe kerültél, még ha csak 3 hónaposak is ezek az élményeid, de mégis milyen típusú, mennyiben eltérő szakmai szolidaritást tapasztaltál, mennyiben eltérő, nem tudom én, szakmai integritást tapasztaltál ahhoz képest, amit a tanári pályádon szedtél össze?
Egyrészt ezt csak annak a függvénye nem tudom, de szerintem igen, egyértelmű, hogy a tanári pályáról hozom, hogy egy központosított struktúrában a helyi demokrácia, a helyi hülyeségek lefaragása szinte reménytelen, valahol fönt kell keresni. Most, ahol dolgozom, az a holding, a Miskolci önkormányzat által létrehozott holding, ott van a munkáltatód, ahol a munkavállalók vannak. Tehát nem valahol fönn egy miniszter, hanem ott van. Tehát az autonómia, az alulról szerveződés, ez eleve megvan. Tehát ha ott van a munkáltatóm nap mint nap, ha sztrájkolok, az ő nyakának szegezem a kést, és nem a saját igazgatómmal tolok ki, és közben a miniszter meg ott fölröhög. Ez nagyon sok munkavállaló van. Van ott 3 szakszervezet egyébként. Tehát minden munkajogi szabályt betartanak, túlóra pénzt fizetnek. Tehát nekem az, hogy egy ezt nem is tudom, a státusztörvényről tud, nekem ez hozta meg, igen, hogy gyakorlatilag például most hasonlítottam össze a státusztörvénynek a munkajogi szakszervezetekre vonatkozó szabályait a munkatörvénykönyvének a szabályával, meg PDSS-ben megkértek, hogy a régi anyagomat újítsa meg ebből a szempontból. Hát több ponton láthatólag a státusztörvényre lévő pedagógus szakszervezeti jogai gyengébbek, mint a magyar munkavállalók, a munkatörvénykönyvén alá tartozó 90% munkavállalóké. Tehát én azt mondom, hogy ott egy viszonylag olyan közeget találtam, ahol munkajogilag rendben mennek a dolgok. Van 3 szakszervezet, ebből 2 egészen erős. Természetesen, mikor közöttem mind a 3-ba szeretnék belépni, akkor mit akar ez itt? Sokan ismertek, hogy mind a 3-at meg akarom.
Mindegyiknek az azon, aki gyulladt.
Mi volt, hogy elkérted a szabályokat?
Elkértem az alapszabályokat, tehát ilyet még nem láttak, hogy ilyen tudatosságot, mondjuk tudták, hogy...
Égette volna a város. Vegyétek vissza, könyörgöm, vegyétek vissza.
Kollektív szerződést elkértem, mindet elolvastam, rájöttem rögtön, hogy 3 szakszervezetből 2-nek nem is lehetek tag, mert nem tűri a többes tagságot, mert továbbra is PDSZ tag vagyok. Pasik a munkatársam, ez jó is, rossz is, de a munkatársam 98% a férfi, tehát a buszsofőrök, a másik pályámon meg szinte mindenki nő. Ez egy olyan, 87% a nők aránya az oktatásban egyébként, és azt tudom mondani, hogy itt egy olyan keményebb, marconább világ ez ebből a szempontból, és ráadásul helyben van az, akitől kérni vagy követelni lehet. Tehát nekem ez így tetszik, ez a konstrukció, és az önkormányzatiságnak is ez lett volna szerintem többek között a lényeg, hogy helyben történjen minden lehetőleg, ami megtörténhet helyben, azt helyből és nem föntről egy centralizált erőtérből kell irányítani.
És magad mögött lehet hagyni a tanári vénát? Tehát nem tudom, szoktál stand-up-olni a buszon utazóknak, és nem tudom, magyarázni, amikor mentek el keresztül Miskolcon, hogy minek vonatkozása?
Ez talán bennem is maradtak ilyen élmények, hogy egy-egy olyan leleményesebb buszsofőr elkapta a mikrofont, és igen, akkor most a Városházán tartunk, vagy 1800, mit tudom. De ennek vége, mert mindenütt elektronikus, és 10-valahány éve az ország minden pontján egy elektronikus rendszer és egy géphang mondja be az összes megállót.
Én annyi... Mert persze ez van sajnos, igen.
Igen, mindenütt, már mindenütt. Egyetlen dologban, 2 dologban tűnök ki, amit nem tudom, a kollégáim meddig tűrnek. Az egyik az, hogy mindenkinek jó előre, igyekszem előre köszönni, vagy ma kellemes ünnepeket, de tehát én jó hangosan... Nem nagyon köszönnek már oda-vissza sem az utasok, sem a buszsofőrök,
és nincs provokálom
ezt az egészet, hogy belép valaki, jó napot kívánok, kellemes húsvéti ünnepeket, és akkor meglepődnek, hát a külvárosi vonalakon ott kevesebb hatékonysággal, de a kertvárosi, belvárosi vonalakon már eléggé hatékony, interaktívvá kezd válni, vagy amit én másképp csinálok, hogy nem akkor állok be, hogy 10 óra 5-kor van az indulás, és 10 óra 5 előtt, 5 másodperccel beállok a busszal, minden ajtót kinyitok, beugranak az emberek, hanem 3-4 perccel előtte beállok, főleg a hidegben. És már mondtam egy kollégának, képzeld el, hogy ha a feleséged állna ott ki -5 fokban, és nem mindegy neki, hogy 1 perccel előbb beül egy meleg buszba, vagy 5 perccel előbb, vagy az utolsó pillanatban. Ehhez a 2 dologhoz ragaszkodom, hogy előbb nyitok ajtót, és köszönéshez egyelőre. Mondták, hogy majd le fogok róla szokni. Kollegák, de lehet, hogy nem. Ez nálam nem így van. Itt van egy pár diákom, tudják, hogy a folyosón is a leginkább elvártam azt, hogy előre is köszöntem a diáknak. Én ott is, hogy ha nem vette észre magát.
Igen. És bocsi, de már egyenruhát most már hordod?
Ó, neonzöld nyakkendőm. Ja,
szép.
Ja, ez is számomra érdekes volt, mert 13 éve végzett az utolsó osztályom, akinek osztályfőnöke voltam, akkor volt rajtam utoljára nyakkendő. Itt viszont ez az egyenruha, és itt naponta felkötöm a nyakkendőt. Nem, egyszer megkötöttem, és akkor az mindig fölhúzom. És fehér ing. Egyébként azt mondják, jól áll, de én ezt feszélyez azért egy kicsit.
És egy ilyen közösségileg túlhevített ember, mint amit te vagy. Akinek tényleg, hát ahogy mondja Levi, abból állt az élete, hogy ingázol ide-oda, szervezel, telefon, minden, és akkor egyszer csak ott ülsz a busz sofőr fülkében. Szóval ez nem túl elmagányosító?
6. regényemet olvasom, mióta buszsofőr vagyok. Na, nem a sajátomat. Szokták mondani, hogy a tanár is csak 45 perces órát tart, és van egy 10 perces szünete. Na most azért a buszsofőr is olyan, hogy nem lehet 8 órát egyfolytában végigvezetni. Megcsinálsz egy járatot, 40 perc a járat, 20 perc pihenő, vagy 25 perc a kettő között szusszansz, és nekem ott nyílik ki a könyv. 6. regény, ami a kezem szuper jó regényeket olvastam, tanárként nem értem rá, ki is sütötte az igényemet igazándiból, hiszen irodalommal foglalkoztam az órákon is, és nagyon nagy nyári szünetben, meg amit a családi házban elhanyag, a kertem fel van ásva, időben el van vetve minden, tehát egyszerűen én most nem viszek haza munkát, nem viszek haza gondolatot. Néha a kollégákkal úgy eszedbe jött, hogy fogd vissza magad, apa, elkezdek ott beszélgetni a kiálláskor, egy ilyen 4-5-en vagyunk, és akkor mindenki kicsit visszafogom, hogy ne legyek sok. Kicsit más vagy, de én most pihenek egy kicsit, és ez nem akarom megbántani. Tényleg nem kell annyit dolgoznom sem munkaórában, mint amennyit tanárként dolgoztam. Ha többet dolgozok 40 óránál, az tuti túl munkában kifizetik, ez tanároknál rohadtul nincs így. Ha hétvégén dolgozok, megkapom rá a vasárnapi, tanároknál rohadtul nincs így. Tehát ez egy korrekt világ ebből a szempontból, és én úgy veszem észre, hogy szeretnek is a kollégák, már ez a rövid időt, munkajogi kérdéseik, ha vannak, akkor megadom a felvilágosítást, és keresnek is.
Levi, szerintem az biztos, hogy megkülönbözteti a Betyárszt, hogy az, ahogyan ti a borsodi életérzést zenéleg leképezitek, az abszolút újdonság számba megy. Tehát, hogy mondjuk, ha két, nem tudom, ilyen ikonikus borsodi zenészt veszünk alapul, mint a Serrano-t vagy a Mr. Klaus-t, akkor ahhoz képest, ami abban a zenei világban megjelenik, vagy szövegvilágban megjelenik, és amit én azt gondolom, hogy nagyon sokan azonosítanak a borsodi életérzéssel, ahhoz képest radikálisan máshonnan építkeztek, és más hogyan fejezitek ki magatokat. Készítettünk egy mashupot, ezt nézzük meg most, hogy hogyan néznek ki egymás mellett ezek a különböző zenei világok, és aztán szeretnélek erről kérdezni.
Aj, de izgi, ilyen még sose volt. És ezt hol nézünk?
Itt. Dunyaként borul rám az éjjel, sütyönben csillagok, felveszem az életem legszebb pacuháját, és úgy ballagok. A meséhen át minden ellen górom életem, a szerencsét egyszer úgy is majd mellett.
Gyere, megmutatom neked csólyom telepet, hogy hogy élnek valójában a csóró gyerekek. A száról járnak, a családos tagokázni, mert másképp nem tudják a kölyköket ruházni. Nekem ők a testvéreim, nem ezek a köcsögök, szánom mosok vagytok, még csak nem is röhögök. Én ugathatok erre, mert ebben élek, de ti kussoljatok, milyen gangster élet.
Hagyjad már.
Elhagyom zsebébe, maguk a szíve.
Szomorú már ez a Kelet-Európa. Lehet ezért szoktam rá ennyire a smoke-ra. Délelőtt van, de már most szívok. Legalább nem halok ki, mint az asszírok. Kőbányai után vettem egy sorsjegyet. Hát, ha vehetek belőle repjegyet.
Édes Klaus.
Szóval azt próbáltam megragadni ezzel az összeállítással. Mm. Szóval azt próbáltuk megragadni ezzel az összeállítással, hogy az underground rapben azért a borsod inkább így a nihil és a kilátástalansággal áll összefüggésben. Ti viszont valami nagyon más képviseltek. Te mit gondolsz személyesen erről az irányvonalról, konkrétan erről az életérzésről, amit közvetít, akár Serrano, akár Klaus?
Szerintem hiteles. Nem minden részben, de ők hiteles arcok. Szóval kicsit az is, hogy miért vagyunk mások, azért, mert mi is próbálunk hitelesek lenni, és mi jobb családból, szerencsésebb környezetből nőttünk fel. Tehát meg a műfaji különbség, szóval egy hip-hop mindig arról szól, hogy a nyomorból jövök, és felküzdöm magam, vagy szegény esetében fel se. És hogy ezért akár rátesz még egy lapáttal az egészre, hogy még nyomorúságosabbnak tűnjön a helyzete, meg még kilátástalanabbnak, de lehet, hogy tényleg így érezte, és simán lehet. Az, hogy zenekart alapítottam, ez a fajta életérzés, ez benne volt, ez a fajta szorongás, hogy szűkül a város, egyre kisebb a mozgásterem, egyre unalmasabb, és egyre dühítőbben unalmas, és kilátástalanabb minden, ami itt történik. Ekkor vagyok 14, 5 éves, és hogy valamit kell csinálnom, ami több annál, mint a búzatértől felsétálni a Herman Ottó gimnáziumig, meg a színvateraszon fröccsözni. És szerintem ez a borsodi életérzés, ez meg egy olyan dolog, hogy biztos van különbség Nyugat-Magyarország, meg Észak-Kelet-Magyarország között, de szerintem olyan égbe kiáltó nincsen. Viszont, hogyha már kialakult rólunk ez a kép, akkor használjuk ki valahol.
De akkor azt nyugodtan mondta, hogyha most belevetítem a szavaidba, de hogy mintha lenne valami fajta missziós tudat is abban, hogy borsod azért ez is, de tud lenni más is.
Abszolút. Tehát mondjuk ebben a klipben is ez is arról szólt, hogy azért mutassuk meg így a könnyedségét ennek a borsodi életérzésnek, meg amúgy már abban, hogy sorsod, borsod, már abban benne van a könnyedség, valami irónia a kilátástalanításba is szerintem. Hát már maga ez a rimpá, vagy ez a sorsod, borsod, már ez szerintem annyira vicces valahol. Vagy,
igen.
Vagy így, mindegy, én látok mögötte egy kicsi humor, tehát, hogy így látod ott a romokon, de mégis azt mondod, hogy sorsod, borsod, szerintem ez valahol...
Ne vicc, nyelvileg ironikus. Meg beleszólva, én dunántúli vagyok, Fejér megye, ugye, és én a makuka szót soha életemben nem hallottam, míg ide nem jöttem. Ja. De hát ilyen hangulatfestő szót, ilyen kifejezett a köpködés benne van, recseg a szotyi, mert szotyi.
Kicsit ugye, Afrika vagy, is.
Kicsit a makuka, a furik, egyébként nekem ez bámulatosan jó nyelvileg, hozzátéve, hogy valójában a magyar köznyelv bölcsője, ez az Észak-Kelet, tényleg Észak-Kelet-Magyarország, Patak, Sárospatak, nagyon-nagyon-nagyon fontos szép volt, és számomra ez egy hihetetlen jó világ, a táj nyelvi kifejezések világa például szerintem sok magyar területhez képest sokkal több szó fönnmaradt.
Ami amúgy a vicces, például ezt a klipet a Magyar Turisztikai Ügynökség vagy Intézet finanszírozta. Szóval végül is Orbán Ráhel. Jóra használtuk, na, szóval néha el lehet fogadni. Ugye az volt ennek a projektnek a célja, ennek a road movie, vagy nem is tudom már mi volt a lényege, hogy a zenekarok, akik vidéki városokból származnak, írnak egy dalt, és felveszik ott ilyen image clip-szerűen a városról. És akkor ebből lehetett látni sok mindent egyébként a Bagosi akkor az erdélyi tájakon, a Hiperkarma, most nem emlékszem, hogy melyik ilyen gyárvárosi helyen volt, de hogy mindegy, mutass be a várost, és akkor mi meg így előálltunk ezzel a terv, hogy már pedig mi így mutatjuk be a várost, hogy a dal az nem arról fog szólni, hogy de jó ide visszatérni, meg visszahív az ős hazám, hanem hogy a nyelvi humort használtuk, hogy milyen érdekes, hogy itt mennyi szó van, amit mások nem ismernek. Én is Miskolconról felköltözve Pestre jöttem rá, hogy jöztök és bunkónak néztek. Miért? Nem áll. És hogy így...
Volt, aki azért beszólt neked?
Hát így nézett, hogy mi az, hogy jöztök. Mi? Hát...
Megkapják, akkor ezt ez a miskolciak, tudom, szokták mondani.
És ugye ilyen szavak, meg ilyenek, és akkor így ezt találtuk, és akkor a klip is szerencsére a rendező és a producer is így át tudta nyomni, így azért nem volt olyan könnyű ennek az ügynökségen így áttolni a mi tervezetünket, hogy igazából ezek nem drónos felvételek lesznek Miskolcról, hogy milyen gyönyörű a városháza, meg az új DVTK stadion, hanem hogy így ez igazából így rólunk szólna, hogy így jól nézünk ki, és egy-két miskolci helyet is beleforgatunk.
És ezért hosszan kellett érvelnetek, hogy ez egy jobb ötlet, kellett, mint a stadion drónozás?
Kellett, mert az alapkoncepció azért náluk egy konzervatívabb dolog volt, hogy mi arra adunk pénzt, hogy a város imidzsének jót tegyen. És szerintünk ez is jót tesz, csak árnyaltabban. Tehát kicsit megint, mint akár egy tisztán politizáló dal, vagy egy kicsit árnyaltabban, szerintem ez így izgalmasabb.
És mivel tudtátok végleg meggyőzni őket erről?
Szerintem egy futottak ki az időből, tehát már szorította őket az idő. Kifárasztásos technika.
Amit előzőleg a zenekarban gyakoroltál.
Pontosan, tehát majd elfáradnak. És a másik meg az, hogy szerintem a rendezőnk meg a producerünk is nagyon jó volt, és így kaptunk onnan is egy kicsi hátszelet, akik ilyen döntőbírók, hogy jók, de ők a Bohemian Betyász, hagyjátok már őket. Mert hogy amúgy a Tisza is egy olyan, hogy a Kakas az így, ő nem hord cipőt, ő nem hord pólót koncerten. Ezért megmondta hiába, hogy igen, mind a hattak, de hogy ő sem fog felvenni Tisza cipőt a koncertre. Bocsánat, mert nekem ez az imidzsem, hogy én mezitláb vagyok és felmesztelenül, és úgy elfogadták neki, mert hogy hiába frontember, de hogy annyira beleállt, hogy nem. És szerintem itt is ugyanez volt, hogy meg ez már a hatodik, hetedik ilyen klip volt. Lehet, hogy az elsőket, második, akkor még ilyen komolyabban veszik, de nekünk így elnézték, mert jók, ezek ilyen bohém fiúk, hát úgyse fogják hagyni, hogy más legyen. Szóval ki lehet ezt bulizni, hogyha csak könnyös vagy.
És azzal a visszajelzésre találkoztál rajongók vagy bárki részéről, hogy így, nem tudom, hálásak voltak azért, hogy ez a típusú borsodi életérzés is megjelent, és nem tudom, valamifajta lokálpatrióta büszkeségre is okot adhat, vagy nem tudom, egyszerűen csak jó érzéssel tölt el, hogy valami más is megjelenik színként a borsodi életérzéshez kapcsolódóan. Tehát volt ilyen, találkozhatok ilyen típusú visszajelzéssel?
Én is személyesen nem emlékszem, egyszer elolvastam a kommenteket, és akkor ott láttam, hogy valakinek ez flash volt, valakinek meg nem, meg egy ilyet is, hogy nem ezzel a kicsi parádéval, vagy nem is tudom, hogy szóltak, kéne bemutatni. Szóval így pont konkrétan nem tudok mondani ilyet.
És még ismerem is, aki ezt írta.
Na majd ezt utána.
Véletlen, de tudom, hogy ki írta.
Tamás, hozzád kapcsolódva, hogy amit a Levente elmondott, abban azt hallom ki, hogy alapvetően mondjuk, hogyha a Mr. Klaus féle életérzést nézzük, akkor azban nem biztos, hogy a borsodi specifikum a jelentősebb, hanem sokkal inkább az osztályhelyzet, az anyagi depriváltságból adódó élmények, míg náluk a levieknél valami más jelenik meg. Te tanárként, hogy látod, vagy amikor tanítottál még, találkoztál valamilyen megkülönböztetett kilátástalanság élménnyel a borsodi fiatalok körében, ami ténylegesen köthető valamilyen módon ehhez a tájegységhez, vagy hogyha találkoztál egy kilátástalansággal, az egy általánosabb generációs élmény, és nem borsodi sajátosság?
Hát azért én egy elit suliban tanítottam, ami...
Szakszervezeti vezetőként rálátásom.
Szakszervezeti vezetőként az más.
De az Arany János programon belül meg mondjuk azért...
Az Arany János program, kitértem, hogy a Földesen belül van egy tehetség, ahol nagyon hátrányos helyzetű diákokkal, gyerekekkel foglalkozunk, és azt a programot befogadta az iskola, és ott találkoztam én leginkább. Szakszervezeti vezetőként meg elég sok felé jártam, és ott volt adott esetben a kollégákon keresztül, mert akkor gyermekkel, diákkal nem nagyon találkoztam, kollégákon keresztül találkoztam ezzel a világgal. Azt, és adatokban, statisztikákban abban látszik, hogy ez a térség, például a tanárhiány mértéke, a mi térségünk, itt Borsod és a környéke milyen, tehát nem a legjobb helyzetben vagyunk. Én azt gondolom, hogy mindezek, azért most én már kezdek fáradt lenni, hogy... Na, lefagytam.
Fiatalok kilátástalansága. Van-e megkülönböztetett borsodi élmény, vagy inkább általános generációs?
Nekem az igazi élményem, én ezt most szedem össze, én egy jó Görömbő és egy elit gimnázium között jártam az autóval, most a külvárosokban, mikor járok. És mondjuk egész nap ott megy a buszom az Újgyőri főtéren, ez neked nem mond, számozott utcák világa volt egyebek, és ott szállnak fel azok a gyerekek, akik nagyon sok cigány polgártársunktól, tehát nagyon sok olyan gyermek száll fel a hangerő, vagy ahol odaáll egy kisfiú, és ő is buszsofőr akar lenni. nehéz itt, és mindenféleképpen más már, azt gondolom, elindult a társadalomnak egy másfajta születések számából egy nagyon nehéz szociális körülmények között élő világ. És nem tudok most, azt tudom, ha visszamegyek még a pályára, a tanításra, nem...
Akkor ilyen ambíciók vannak a mélyben?
Ha visszamegyek, akkor kifejezetten a nyugdíjig, az a pár év, ez a világ érdekelne az oktatásból már, és nem az elit világa. Tehát ez érdekel. De ezt szintén tudják olyan kollégák, 10 éve már beszéltem erről, főleg amikor a politikai pályán vég, akkor kacérkodtam ezzel a gondolattal, hogy a szinte reménytelen világba mennék, és mondjuk ugye színpadozni, tananyagot pudja, hogy leszarnám, nem érdekelne, hanem csináljunk meg velük is egy János Vitézt, egy valamit. Tehát ha visszamegyek valaha, akkor leginkább ez a világ érdekel, akkor talán tudok. Hát egyelőre zajlik egy munkaügyi perem, amit szeretném, hogy befejeződjön a tankerülettel kapcsolatban. Szeretném azt lezárni. Pihenni akarok, mert megint nem akarom megbántani a kollégám, de nekem egy kicsit most ez a munka ahhoz képest, amiben éltem, olyan pihenősebb, és főleg az, hogy a gondolataimat nem viszi el, meg az időmből sem annyit, és erőt akarok gyűjteni akár ehhez is. És arra már nem lesz időm, hogy ott kiteljesedjek, és tudom, hogy idealizmus, meg rengeteg emberre beszélt, ne tedd, azt mondják, ne tedd, nem lesz semmi sikerülményed. Az az igazság, és azt látom, hogy megint ilyen rezervátum nézegetés lesz, félek tőle, ha visszamegyek, olyan, mint amikor elmegy egy ember, mert azért egy Ritók Nóra az életét oda költözik, érted? Tehát ki vagyok én ehhez, hogy oda megyek, mondjuk... Ezek dilemmáim. De azt gondolom, ha visszamegyek akkor egy ilyen világba, hogy megismerjem jobban, és lássam, ha van segítési pontok vannak, akkor esetleg az én, néha azt az illúziót táplálom, hogy az én egy elég karizmatikus ember vagyok, és be tudok, hát ha ott is meg tudok mozdítani valamit, nem tudom. És lehet, hogy ha ez nem így lesz, akkor ez most egy ilyen... De ez biztos, hogy dolgozik a lelkemben, és biztos, hogy nem egy év óta, hanem elég régóta dolgozik a lelkemben. Egyébként például olyanok is visszatartanának, hogy egy tankerületi intézménybe be akarnék menni most tanárként, tudod, mi lenne a sorsom? Azt mondanák, hogy nem. Tehát nem.
Már lehet még akkor a tanárhiány.
Kíváncsi leszek, hogy elér. Mondtam is valakinek, hogy csinálok egy ilyen tesztet, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon tanár nélküli kis településre bejelentkezem, és akkor is azt mondják el. De én azt gondolom, hogy azért én jövő ilyenkor még úgy gondolom, hogy buszsofőr leszek, majd utána...
Önkéntes diák színjátszókört még csinálhatsz egyébként valami elmaradott.
Ami legjobban hiányzik egyébként valóban az...
Drámapedagógia meg...
Diák színjátszás hiányzik. Legjobban az, hogy ott a rokonaidat nem válogatod meg, az osztálytársaidat nem nagyon tudod megválogatni, de akik oda bejöttek, diákok, azok mind ők döntöttek, hogy oda jönnek. És ezek a részek hiányoznak, ezek az emberi részek.
Azonnal ráfordulunk az utolsó részre a beszélgetésnek, utána pedig következnek a közönség kérdése. Csak kérem a vezérlőt, hogy a közönség kérdéseket nyomtassák ki nekem, mert itt teljesen lehalt a rendszerem, és a beszélgetés vezetése közben nem tudtam még IT supportot is biztosítani, úgyhogy ez most nem fog másképpen megtörténni, hogy kérem majd kinyomtatva azokat. Ami engem alapvetően érdekel, hogy amikor Tamás, te megérkeztél Miskolcra tanítani, illetve Levi, amikor te elkezdtél zenélni, szerintem az is egy különleges dolog, hogy neked igazából nektek a zenei karrieretek az itt tudott szárba szökkenni. Szóval, hogy nézett ki az a Miskolc, amiben te tanítani kezdtél, és hogy nézett ki az a Miskolc, amiben te zenélni kezdtél, és ehhez képest ma milyen Miskolcon élünk? Vagy éltek, élnek?
Nagyon sokkal jobban néz ki Miskolc belvárosa, higgyétek el. Én azért voltam itt a 80-as évek elején is, és riasztó volt. Tehát én nem tetszett, nagyon nem tetszett. Még a buszok ott jártak, tehát nem volt kitétve a belvárosból. Nagyon nem tetszett Miskolc, amikor először. A környék az szép, az mindig is. És azért kétségtelen, hogy a rendszerváltás mindenhova, a rendszerváltás után, akár Európai Uniós pénzek, akár nem. Tehát ez a város ma sokkal szebb, mint amikor én idejöttem. Sokkal szebb ez a város, mint amikor idejöttem, sokkal hívogatóbb, sokkal jobban kiél. Ugyanakkor sokkal jobban polarizált, És ezt megint a mostani foglalkozásomnak köszönhetem, hogy látom, hogy én nem átmegyek egy személyautóval egy külvárosi, annyi szó jut eszembe a külvárosi, tehát József Attila sorai, gyalog átmegyek a munkahelyem környéke és a Szondi, akik itt vannak, tudják, hogy az nem egy előkelő, hogy ott gyalog nagyon gyakran átmegyek, és iszonyú polarizált, azért Miskolc most emblematikusan a Jukóvölgy is, ahol volt zárt kertem, és vagy 15 évig műveltem, aztán feladtam, és Tapolca is Miskolc. Tehát ez a város sokkal polarizáltabb, mindegyiként szerintem Magyarország is, ahhoz képest 30 év alatt, de Miskolcnál ez még fog, Miskolc különösen. De
milyen viszonyítási alapod, mihez képest polarizáltabb?
Amikor itt voltam 30 éve ezelőtti
világban. Valószínűleg ez a fővárosra is igaz, nem?
Valószínűleg mindenre igaz, de én azt gondolom, hogy Miskolc és a nagyvárosok közül, a vidéki nagyvárosok közül ez kevésbé homogén. Én ezt látom.
Mi úgy mondjuk a külföldieknek, hogy de milyen város ez a Miskolc? Azt mondjuk, hogy Detroit of Hungary. És így nagyjából így be is lövjük, akkor, hogy akkor biztos kemények vagytok. És nagyon kemények vagyunk, igen, hát azért nyomunk ilyen zenét. Hát egy kicsit hasonló élmény volt az elején nekem amúgy talán, hogy nem tetszik ez a város így gyerekként a sok panel miatt. Engem ez nagyon zavart. Na, valamiért nagyon zavart, de ott nőttünk fel 14 éves voltam, amikor elköltöztünk így mi is a panellekből, mert amúgy a szüleim egy ilyen nagyon szép ívet jártak be, egy nagyon becsületes ívet, csak erre most gyorsan kitérnék, hogy így a 10 emeletes panelből a 4 emeletes panelbe, onnan át a nagymamámhoz még egy panelbe, és akkor végül megkérdezték, hogy nyaraljunk, vagy legyen egy kertesház, és akkor hát nyilván mindenki azt mondta a családban, hogy kertesház, és akkor felvették a hitelt, és végre, mire mi 15-6 évesek lettünk, elértük azt, hogy kertesház. De ezt két tanár fizetéssel plusz a hitele úgy lehetett elérni, hogy anya, apa magukra semmit nem költöttek. Tehát ilyen nulla materiális igényetek szinte semmi nem volt.
Nekem ahhoz, közösen, én nagyon olcsó pasi vagyok. Én nagyon...
Hogy ez így megtörténjen, szóval azért ez így el lehetett
nagyon intézni. Kevésből megélek, az biztos.
Cserébe, hogyha én szerettem volna, egy gitárt megkaptam. Szóval megkaptam ezt a támogatást tőletek, és ez már így azért megszépítette így a várost is, főleg nekem ez a kertesház, meg Görömbölyre kiköltözés, onnantól azért kicsit szerintem jobb volt így az életkedvem is a hazamenetelhez. De ilyen zene, meg mint fiatal szempontjából, hát az jó volt, hogy voltak olyan kocsmák, ahol kiadták nekünk 15 évesen a piát simán. Nem tudom, hogy ez ugye jó-e vagy nem, de azért jó. Vagy hát mit csináltunk volna más, mert amúgy meg fogalmunk sincs, mit lehetett volna más csinálni, aki nem iszik. Hétvégente.
Diák színpadra jár.
15-16
élet nagy kérdése, egy pláne húsvét tájékán, tehát ez most egy egész ország gondolkozik ezen a sonka és a pálinka maradékok.
Ezek gondolkozik. Igen.
Most szóval... lesz, mert karácsony nem olyan régen volt, de legközelebb ugye.
Igen, igen, közben mit csináljuk? Mert hogy így... De... Bocsánat, a közgyűléses műsorotokat most így jól kiütöttem, hogy mi kezdjünk Magyarország alkoholizmusával, de hogy én azt tehát úgy mondanám, hogy nem volt terv arra a városnak, hogy a fiataloknak mi legyen a közösségi helye, meg tere,
de ez
ami nem a kocsma. Én szerintem már csak klub minőségben legalább van itt egy olyan koncerthelyem, koncerthelyiség, mint a hely nekem, ami legalább az élőzenét a belvárosba tartja régebben nekünk, amíg műfázba kellett járni, meg a Vian klubba, ami egy ilyen 100 fős kis dohos klub volt. Szóval például így zenei szempontból nekem nem volt egy olyan élményem se, ami a helyünk lehetett, meg így a kultúránk.
Akkor másként teszem fel a kérdést, ugye koncerteztetek az egykori színefeszteken igazából többen is, ma már igazából nincsenek rajta koncertek, aztán himnuszt írtatok a Hely Nekem klubnak valóban, illetve pár éve meg egy tehetségkutatót is szerveztetek miskolci fiatal zenekaroknak. Szerinted a mai kinövő, feltörekvő zenekaroknak milyen esélyei vannak ahhoz képest, amilyenek nektek voltak az indulásotokkor 15 évvel ezelőtt?
Azt hiszem, hogy az internet miatt jobb, vagy több. Sokkal több eszköz lehet. Mi pont erről beszéltünk valamikor nemrég valakivel, hogy egyébként mi még ilyen analógabbul kezdtük el ezt a zenekar. Szóval ahogyan 2009 az alakulás, szóval pont az, hogy mi Facebook, hát akkor itt lehet csinálni Facebook oldalt, és akkor lehet mondani embereknek a kövesenekbe, de akkor még esemény például nem lehetett rajta csinálni. Szóval akkor még mindig volt pár év, amikor plakát nyomtatás, és akkor kitalálunk melyik városba, aki kinyomtatja nekünk a plakátokat. Aztán, és ez mondjuk tök érdekes volt látni, hogy akkor zajlott a Facebook dolog, elértünk mondjuk 30 ezer lájkig Facebookon, és aztán megöregedett a Facebook közönsége, meg elkezdett nem menő lenni, mondjuk 5 év alatt 30 ezerre felmentünk, és az elmúlt 10 évben, vagy 5 évben meg 10 ezerrel nőtt, és mondjuk most 45 vagy 55 ezernél van, de cserébe mindenki átment az Instagram, szóval nekünk is ezt így kellett közben így követni, míg akik maiak szerintem ezekkel tökre tisztában vannak, hogy milyen formátumokat kell, vagy esetleg mennyire kell így parádézni így a közösségi médiában, hogy észrevegyenek.
Ugye akkor Cseh Tamás program, hangfoglaló.
Cseh Tamás program, hangfoglaló, vannak nyilván még ezek a támogatások is, amik amúgy mindig léteznek, mint kezdőzenekar, és nem tudom, volt. Punk,
ti nem szálltatok volna bele, nem tudom.
De akkor még fiatalabbak volt, az 2006.
De később jött, csak én sokat gondolkodom, az első lemezük például. Nagyon sok ember mondja, hogy, és szerintem ezt a kormány elég jól csinálja, hogy abba a kézben nem harapsz, amely etet. És egy fiatal kezdő zenekarnak azt mondják, hogy 1 millió nem tétel, de 1 millióban megcsináljuk az első lemezedet, és akkor óhatatlanul...
Kötődsz valahol, vagy leköteleződsz.
Leköteleződsz, nincs mese. És nagyon sok fiatal zenekart behúztak, de aztán, vagy behúzt, nem tudom, ezt te jobban látod.
Hát nem foglalkozom én ezzel annyira. De nem mondom, hogy könnyebb nekik, de több a lehetőségük, inkább így mondanám. Mert ahol valahol, mivel több lehetőségük van, közben lehet, hogy pont azért nehezebb is, mert több zenekar is van. Nem tudom, hogy...
A több lehetőség azért az alapvetően nem Miskolchoz kötődik, hanem ahhoz, hogy a világ globalizálódott, kinyílt, az interneten keresztül megnyíltak ilyen csatornák. Kifejezetten Miskolc vonatkozásában szerinted ma lehet-e olyan közönséget építeni? Megvannak-e hozzá, nem tudom, az elérésbeli, infrastruktúrálisbeli lehetőségek úgy, mint ahogy nektek akkoriban megvolt?
Szerintem lehet, mert infrastruktúrális szempontból, ez olyan nehéz szó. Szerintem jobban áll a város. Bár nem tudom, hogy állnak a próbatermek, meg van-e olyan közösségi, mint régen mondjuk a Dürerkertnél volt, amit szintén lebontottak, hogy van egy ilyen komplexum Miskolcon, ahol zenekarok próbálhatnak. Van ilyen, vagy nem tudom, tudtok-e erről valamit? Nem. Szóval akkor valószínűleg nincs is. Talán Vasgyárban van valami ilyen lehetőség. De én inkább csak azt mondom, hogy azt mondanám, hogy azzal a típusú formátummal, amit mi csináltunk, hogy élőzene, és akkor 50-en eljönnek, 2 hónap múlva már 80-an eljönnek, mert hallják, hogy itt buli van, és meg kell nézni élőbe, és még nincsen közösségi média, amin utána nézhetünk, így már nem biztos, hogy ez működik. Vagy szerintem, ami most hirtelen siker Miskolcról, amilyen sikert elérhetsz, ahhoz valószínűleg kell a közösségi média. De ez csak azért is mondom, mert a klubhelyzet is nehezebb, amennyire én tudom, nehezebb az embereket élőzenére akár behívni, de nehezebb is talán valahol egy új zenekarnak megtalálni azokat a klubokat, ami még nyitva van, ami még van hely, ahol még van technika, és ezt valahol mélyféle módon még ezt így rentábilissá is tenni, vagy legalább, hogy nullára kijöjjön az utazás.
És te személyesen hogy küzdesz meg azzal, hogy miközben nektek vannak nemzetközi sikereitek, kinyílt nektek a világ, vissza van igazolva a zenétek az országhatárokon túlmenően is? Tehát ez azt feltételez, ami valamifajta egzisztenciális perspektívát is mutat ahhoz képest, ami Magyarországon egy zenész számára jelenleg elérhető. Ettől nyilvánvalóan ennek a zenész szakmai közegnek vagytok ti is a részei, és rátok is hathatnak azok a folyamatok, amik meghatározzák most ennek a szénának a működését, egy sokkal erőteljesebb állami részvétel, különböző módokon való inkorporálási kísérletek, házias kitási kísérletek, és itt tovább, amikor a Tamás is beszélt, és így tovább. Tehát látva azt, hogy 2010-ben hogy nézett ki ez a széna, és hogy néz ki 2024-ben, mit feltételezel a következő, nem tudom, egy évtizedetekben? Az lesz a fontos, hogy minél inkább Magyarországon kívüli ismertséget, elismertséget, lehetőségeket építeni, minél jobban, mert egyrészt ez az izgalmas, üzletileg és ez a jövedelmező, és a függetlenségnek, az alkotói autonómiának ez az áloga, vagy szerinted a mostani helyzet akár arra is okot adhat, hogy a zenész szakma szakszervezetesedjen. Tehát valamilyen módon felfedezze azt, hogy van ereje, pláne, hogyha egyébként a tanárok is képesek voltak erre, akkor azt valószínűleg a sokkal nagyobb eléréssel rendelkező zenekarok is megléphetnék. Tehát szoktatok erről gondolkodni, hogy így a 30-as éveitek legelején, például mondjuk, hogyan lehet ezt elkerülni, hogy 30 év múlva nagyferósodjatok?
Jó kérdés. A fő irány nálunk amúgy most a a külföldnek a további megerősítése. Egy kicsit úgy is gondolkozunk, hogy azért így 32-33 első betyárbaba már jön, megjött, ki tudja, hogy még hány fog jönni, és így ki tudja, hogy hány évünk van, amikor még úgy tényleg Isten igazából fel tudunk ülni ezekre a hullámokra, és hónapokig eltűnni, és külföldön bevállalni bármit, mert hosszú távon nem csak az, hogy anyagilag vagyunk így függetlenebbek, bármi történjen itthon, hogyha megtiltanák, hogy játszunk, akkor mi még mindig mehetünk külföldre, az se baj, ha eurót hozol haza a mai forint helyzetbe is, ugye. És a harmadik, hogy nem égek ki, meg az egész zenekar, senki nem ég ki a magyar szűk körből is, amit te ugyanazokat a köröket, ugyanazokat a városokat, ugyanazokat a fesztiválokat csinálod újra és újra, és ez látszik jó sok zenekarnál, akik már mondjuk pár generációval feljebb vannak, ez a kiégés, vagy esetleg már lehet, hogy már ezt tolt a nagyferút is oda, ahova, mert már sehonnan máshonnan nem tudod begyűjteni szeretetet, hiszen kifogyott, és ó, ott még szeretnek, akkor már mindegy, oda megyek, mert igazából az ilyen egy zenész sokszor csak egy
narcisztikus ember. Lehet neki, mert a Tamás milyen jól tud töltekezni az ottani visszacsatolás.
Igen, lehet,
hogy... Komolyan, hát hogyha azt mondod, hogy három alapot több elismerés érti így, akkor lehet, hogy...
De hát a szituáció is más, de tényleg.
De tényleg. Úgyhogy nálunk ez abszolút fontos, ez a függetlenség, mert már csak azért is, mert nagyon jó érzés így felmenni itthon a színpadra, hogy még meg sem mozdultam, de már sikítás, meg taps. De az az igazán jó érzés, amikor utána meg Tokióba játszunk, és 20 embert kell meggyőzni egy kicsi klubba, hogy így, és ez között eltelt egy hét. És utána olyan jó visszajönni haza, hogy így, tudod, így leföldel, alázatot tanít, és szerintem bárki bármit csinál, amiben sikeres, tök jó, hogyha van egy olyan dolga, ami folyamatosan egy kis alázatra neveli. Folyamatosan egy kicsit leföldeli, mert úgy fogod tisztán látni a következő döntéseidet is, vagy az egyszerűen magát a hozzáállásodat a dolgot hoz, meg abba a kiemelt szerepbe, abban vagy, hogy mondjuk téged milliószor látnak YouTube-on, engem millióan látnak a színpadon, és hogy ez ne szálljon a fejünkbe, mert amúgy mindenkinek a fejébe tudna ezt szállni, hogyha nincsenek erre villámhárítói. Köszönöm. És bocsánat, mert csak kérdezted a másik oldalát, ezt a kormány, hogy mondjuk, domestikálják?
Háziasítják.
Még csak ennyit akartam még elmondani, hogy szerintem mindenkori kormánynak kötelessége pályázatokat kiírni és támogatni zenekarokat pénzzel. És mi például, mert a Szentség nagyon jó a CV-nk, tehát hogy a néptáncosok is vagyunk, a magyar kultúra, stb. Tehát mi minden egyes pályázatra, ilyenre külföldi pályázatra beadtuk, minden egyes nagykövetségnek a világon szétszórtuk ezzel a CV-nket, és valahol segített az, hogy egy nemzeti érzelmű kormány van, mert így könnyebben megtaláltuk a részt a pajzson arra, hogy hát de van Hegedű, hú, hát magyar, akkor küldjük. És hogy így, tehát nem is tudtak, hogy nyilván még egyet mondani egy olyan zenekart.
Ha bármelyik kormánytag vette azt a fáradtságot, egyszerűen, hogy meghallgassa, hogy egyébként kik vagytok? Volt olyan kultuszminiszter, aki megjelent, hogy na, húzzátok, hadd halljuk.
Így személyesen senkivel nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy szia, kormánytól jöttem, és nagyon tetszik a zenéd. De szerintem simán vannak, akik rossz. Szeretik, mert egyébként meg... Szerintem így elfogadhatóak vagyunk minden oldalról. Nyilván jóval balosabbak, meg liberálisabbak vagyunk egy igazán véres szájú fideszes ízléséhez, de azért meghallja a Hegedűt, azt jó, azért borról is énekel, azért az mehet. És hogy így, viszont az, hogy mi hogyan pályázhatunk, mi a magyar kormánytól többször kaptunk több millió forintot arra, hogy egy ázsiai turnét megvalósíthassunk. És hogy emiatt szerintem nem voltunk kevésbé politikailag, vagy nem várták el azt, hogy egy mikrofonba belemondjuk, hogy amúgy nagyon köszönjük a magyar kormánynak a támogatást, és a
hát ottani... Most itt az ideje, mert hogy akkor... Bocsánat, azért kell, hogy belé folytsam a szót, mert vannak közönségkérdések, bocsánat, és azokra mindenképpen szeretnék sort keríteni. Ez a kérdés szerintem a Tamásnak szól, hát nem lesz egyszerű, hogyan lehet a tanárokkal egységes fellépést elérni a kormány oktatás politikája ellen?
Nekem nem sikerült. Azt gondolom, hogy minden korábbinál nagyobb egységről tudok beszámolni, ha azt mondom, hogy a figyelmeztető sztrájkban a 150 ezer pedagógusból 30 ezer részt vett, és egy csomóan aláírtak különféle papírokat, egyebek. Most szomorú hírem van, hogy már érzékelem, bár már nem vagyok ott, hogy ezt a bérrendezés elkezdődött. Például azért itt az, hogy szakmai kifogásai voltak a pályán lévőknek, a rendkívül nyomott és a legalázan alacsony bérek is erősítették. És én azt gondolom, hogy nem lesz olyan, hogy egység, az lesz, hogy lesz-e akkora tömeg, amely már elég erős ahhoz, hogy az akaratát érvényesítse. Nincs ilyen, hogy egység, és nem is szeretem az ilyen típusú kérdéseket, hogy lehet egységesen az orvosokat rábeszélni, hogy a tanár... Nem lehet. Többségüket el lehet, meg rengeteg egyéni élethelyzet van.
Legalább a nagyját.
Rengeteg egyéni élethelyzet van, amikor valaki azért nem áll bele, mert mondjuk egy faluban tanárnak lenni, az egy nagyobb egzisztencia, egy biztos jövedelem, és ő relatív előnyben van. Vagy ahogy a szakképzés egy pár évig relatív előnyben volt a szakképzés, amelyet kiszakított a közoktatásból, és a szakképzésben élő emberek egy picivel több pénzt kaptak, és lehetett érezni a passzivitást a közoktatásban maradtak irányába, amiatt, hogy egy picivel relatíve jobb helyzetben voltak. Tehát ez a relatíve jobb élethelyzeteket, ha megvilágítja valaki egy társadalmi csoportnak, akkor eleve léket tud. Nem, nincs szerintem ez az illúzió, hogy egység legyen, többséget kell elérni.
Csak annyit jutott eszembe, hogy lehet, hogy úgy, hogy még rosszabb legyen minden.
Közel jártunk hozzá, hogy annyira rossz legyen, hogy onnantól nincsen más válasz, csak
ne legyen visszaút.
Csak az egység.
Az oktatásnak lett volna egy Covid-ja, akkor sokkal komolyabb változások lettek volna, mint ami mondjuk az egészségügyben is az erőszakolta ki szerintem, hogy volt egy ilyen trauma, ami mögött nem lehetett nem beállni, vagy...
Az oktatásnak érzi. Folyamatos Covid-ja van.
De nem olyan látványos, ez a baja. Tehát, hogy
igazad van, hát, tudom, hogy miről beszélsz.
Annyira buta, hát pont azért, mert hogy nem kapott. Igen.
De nem csak az oktatás, nagyon sok pálya, mit tudom én, most mondjam azt, a lányunk most átmenetileg a pszichológia felfüggesztésen a KFC-ben dolgozik, és olyan szinten van kizsákmányolva, bírja meg, jól csinálja, de hát látom, hogy mit melóznak azok a 20 éves gyerekek ott, garantált bérminimumért, tehát a belük lóg. Tehát és rengeteg pálya van, ahol tehát ez a kapitalizmusnak ez a nyers valóság, ez szomorú, és azt kell mondjam, hogy ennek a tompítása ellen azt gondolom a szolidaritás jegyében bárhol él az ember, azt a morálisan ezt meg kell tennie. De nem mondom, ebben az egységben nem hiszek, hogy egység. Az ott nagy történelmi pillanatok kellenek, meg aki ilyet kérdez, ő mit tett érte, bocsánat a kérdést, nem akar megsérteni, annyiat voltok. Miért nem megy mindenki az utcára? Miért? Úgy kellene sztrájkolni, hogy bezárjátok a hizet. És akik ezt mondják, gyakran látom, hogy milyen teljesítmény áll mögöttük. Tehát sok minden emiatt is keseredtem bele én is, mert én is megéltem ezt, hogy utánam, és akkor hátra néz az ember.
Ez fájó ponton találta el téged, nem gondoltam, hogy ez a kérdés lesz, ami így...
Igen, mert sokszor megkaptam, és nagyon sok embertől, remélem a kérdező
biztos, valóban ott
biztos, hogy ő nem érintett, de annyiszor meg... Ez nekem fáj...
Most nem azt mondja, hogy meg, bocs, ez fontos fogalmazás, hogy lehet a tanárokkal, tehát nem a tanároknak, tehát nem megfogalmazni.
Semmilyen, tehát nem kívánom, hogy olyan élethelyzet legyen, hogy egység legyen, mert az szomorú, az rendkívül kritikus élethelyzet, ha már egységesen lép fel mindenki, forradalmi helyzet, és az nagyon rossz tud lenni, nagyon sok vérrel, egyebekkel járat. Azt kívánom, hogy a többség, a hatékony többséget érjük el.
Levi, azt mondtad, hogy szerencsére nem vagytok túlságosan híresek, de mi a terv arra az esetre, ha véletlen túlságosan berobbannátok?
Akkor pártat alapítunk, igen.
Akkor aztán garantáltan.
Akkor aztán Adidas jöhet, akkor az Adidas is. Én szerintem már bőven tanultunk annyit erről az egész szakmáról, meg mi így nőttünk fel, így szocializálódtunk. 17 éves korunk óta létezik Bohemian Betyárs, tehát ez még gimibe alakult. Így nőttünk fel. Szóval, hogyha ötször ilyen híresek leszünk, szerintem a lelkünk, meg a zenénk, meg a habitusunk nem változik, mert mi nem fogunk túl sokat tenni azért, hogy ennél híresebbek legyünk, mint amik most vagyunk. Mert zeneileg, mert ez a zenénk. Szóval, hogyha ezzel a zenével, amit mi most csinálunk, leszünk ötször sikeresebbek, akkor minek változzak
meg? Szerintem már készen vannak ahhoz, hogy ne nagyon változtassa meg őket. Készen vannak már.
Meg így elégedett vagyok a pozíciómmal, ezt is néha nehéz kimondani, de...
Az utolsó nézőkérdés így szól, hogy miért érdemes Magyarországon élni, és én veszem most a bátorságot, hogy egy picit átfogalmazom ezt annak érdeké, hogy ezzel zárjuk is egyébként magát a teljes beszélgetést, hogy most ugye hétvégén a kereszténység legnagyobb ünnepét üljük, ami azt gondolom, hogy a szekuláris embereket is megmozgatja. Ha más nem is, azért ez egy olyan történet, amiben mégiscsak egy apa-fiú viszonynak az alakulását láthatjuk, ráadásul több apáról is szó van így ilyen történetben. Izgalmas az, hogy ezek a dinamikákat, ki hogyan tudja a saját életét belelátni, hogyan tudja esetleg a saját fiához, apjához való viszonyát értelmezni ezen a történeten keresztül. Fantasztikus történet, ami minimum 2000 év óta meghatározza az emberiség kollektív képzelő erejét, és hogy most, holnap nagyon sok család fog összeülni a különböző ebédlő asztaloknál, hogy ebédeljenek, együtt legyenek, és így tovább. És szintén itt az elmúlt másfél órában egy dolgot biztosan láthatunk, hogy köztetek nagyon jó a kémia. Nagyon jó volt, élvezetes volt itt köztetek ülni, és ebben egy közös beszélgetésben részt venni. Szóval, hogy mit mondanátok azoknak, akik mondjuk szoronganak attól, hogy hogyan kell mondjuk akár a fiaikkal, akár az apáikkal egy ilyen helyzetben kezdeni bármit? Szerintetek mire jó ez a holnapi nap, hogyha esetleg összeülnek ezek a családok, ahol nehézkesebb a kommunikáció, mint kettőtök között? Hogyan érvelnétek nekik, mit mondanátok, miért érdemes mégiscsak Magyarországon összeülni ezeknek a családoknak is legalább ilyen alkalmakkor?
Hát először is a hétköznapot kell ünneppé tenni, és nem feltétlenül az ünnepkor kell az ünnepre koncentrálni. Tehát azt gondolom, hogy úgy kell egy kicsit csinálni, hogy ne is legyen túl nagy különbség. Legfeljebb egy kicsit több fogás van az asztalon, de nincs mese, nem lehet megúszni azt, hogy nem az ünnepnapokon is beszélgetések, egy közös reggeli, egy közös vacsora, az autóban a közös beszélgetések. Szerintem nem egy-két nap alatt kell ezt megkeresni. Tehát én nem így néznék rá a húsvétra sem, semmilyen családi ünnepre. Fokozottabban megjelenik, de ennek egy folyamatos dolognak kell lenni, és semmi esetre sem hiszek. Családom belül abszolút nem hiszek a direkt nevelésben. Azt gondolom, hogy figyeljenek a másikra, és ne akarják ráerőszakolni a saját akaratukat a család egyetlen tagjára se. Hagyni kell a dolgokat, nem kell mindig minden pillanatot leigázni, hagyni kell a dolgokat, hadd működjenek, és szerintem ezt kaptátok tőlünk is. Tehát
elment, te tévéznek, akkor hagytál minket érvényesül.
Ja. De nem hiszem, tehát, na, jó.
Nem, a vicc.
Valahogy így, de atmoszférát kell teremteni, és az nem csak húsvétkor, hanem mindig.
Igen, meg... Kicsit talán ilyen koáhós, de mégis, hogy így értékelni a pillanatot, hogy együtt vagyunk, és hogy még együtt vagyunk, vagy úgy nekem akkor realizálódott jobban az, hogy mennyire készpénznek veszlek titeket, mikor mondjuk meghalt a nagyi. És akkor tudod, akkor kezdtem el igazán gondolkodni arról, hogy már bocs, hogy ez most úgy szangzik, mint hogy apa rájöttem, hogy meg fogsz halni, szóval többet beszélgetek veled. De kicsit fogjuk már fel ezt tényleg, hogy ami időnk van együtt, az amúgy nem sok. És hogy tudod, ki tudja, hogy 10 év múlva meg tudsz mondatokat összerakni rendesen. Mert most 60 vagy.
Vagy te.
Vagy én, mert hogy hasonló szinten pusztulok le, mint te.
Én nem pusztítottam annyit magam, mint nem, te. Ennyi
nem, dolog. Nem. És hogy, de ez igazából csak a jelennek a megélése, az életnek a megbecsülése, hogy amíg együtt tudunk lenni, ameddig még van miről beszélnünk, ameddig még addig kérdezzük meg egymástól szerintem, hogy mi újság, és meg is hallgatni, hogy mi újság van vele. Szerintem nagyon hajlamos az ember, főleg a családjába hátradőlni a megszokottba, és egyszerűen ilyen készpénznek venni az anyádat, vagy az apádat, vagy a testvéredet, és nem belemenni igazi kérdésekbe, vagy igazi megismerésekbe. Szóval mi például a húgommal ilyen 26-8 évesek lettünk, mikor megértünk arra, hogy a szülő-gyerek szerepet lebontsuk. Hogy ők, tehát, hogy már ne gyerekek legyünk otthon, hanem már egyenrangú felnőttként legyünk kezelve egy beszélgetésnél, amikor mi belekérdezünk abba, hogy na de mi volt nálunk a nevelésnél? Vagy mit éreztünk mi úgy 5 évesen, amire ti el is felejtettétek?
Igen, szoktuk analizálni, hogy mi történt.
Hogy mi, és elkezdtünk mi felnőni annyira Orsival, a hugommal, hogy kibontottunk olyan érzékenyebb pszichológiai témákat, akár meg nevelés, aminek mondjuk meg a gyereknek a dolga ezeket feldobni, hiszen mondjuk a mi szüleink egy másik generáció, akik szerintem nem foglalkoztak, nem is tanultak, nem is tudja, hogy mi az, hogy depresszió, csak hallott róla. És hogy ezeket ne a feltétlenül a szüleinktől várjuk, hogy így, hogy megértsenek és megkérdezzenek, hanem hogy egy kicsit mi is többet nyissunk és meséljünk arról, hogy a mi fejünkben mi jár, és így elindult az, hogy már ti is tanultok tőlünk, nem csak mi. Tőletek.
Jó, jó.
És ezt kell jól érni. Hát
az biztos, hogy a több nyitás és a több mesélés jegyében töltöttük ezt a közel 2 órát. Én nagyon szépen köszönöm ezt a nyitottságot, amivel részt vettetek ebben a beszélgetésben. Tök jó volt titeket hallgatni. Szűcs Tamás, Szűcs Levente, egy nagy tapsot szeretnék kérni nekik.
Köszönjük.
Köszi mindkettőtöknek. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, csak úgy, mint az itt helyszínen összegyűlteknek, de veletek mi fogunk találkozni, úgyhogy most oda fogok beszélni. Szóval köszi szépen, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel 2 órában. Miskolcról jelentkeztünk a Partizán 2024-es tavaszi turnéjának a keretében. Ha szeretnél a következő állomások bármelyikében becsatlakozni, akkor úgy a leírásból meg tudod találni azt a honlapot, amelyen keresztül meg tudod nézni, hogy milyen városokba érkezünk, mégis milyen témákkal készülünk, milyen vendégekkel készülünk az adott helyszíneken. Úgyhogy mindenképpen tarts velünk, csatlakozz be, legyél te is részese az élménynek. Nagyon fontos, hogy elindult a 2024-es személyi jövedelem adó 1%-ok felajánlásának az időszaka. Kérlek, hogyha megteheted, akkor add nekünk az 1%-odat, nekünk ez a legfontosabb támogatási formánk, ami lehetővé teszi azt, hogy ilyen turnékat és még további terveket meg tudjunk valósítani. Szeretnénk minél többet kiszakadni Budapestről. Ha támogatsz ebben a tervünkben, akkor kérlek, hogy add nekünk az 1%-odat, ezzel is segítsd ennek a megvalósítását. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed. Én Gulyás Márton voltam, jó éjszakát kívánok, ciao.